Rendben, most kezdjük el az előadást. Először beszéljünk a Buddha iskola művelés útjainak és a Buddha iskola csigongjának a buddhizmus vallásához való kapcsolatáról. Természetesen a csigong a művelés legeslegalacsonyabb szintjén lévő valami. A dafa, azaz a nagy törvény művelési gyakorlata van nekünk, amelyet nem lehet összetéveszteni a szokásos csigongban. De ami a csigongot illeti, vagy az igaz művelési utakra vonatkozólag, mindegy melyik iskolában vagy rendszerben vagy, a buddha iskolának sok művelési útja van. Shakyamuni azt mondta, hogy 84 ezer művelési út van. Sok művelési útat közvetítenek különböző szinteken, különböző dimenziókban és különböző körülmények között, és nem vették fel a vallás formáját. Azok, amelyek vallások lettek, csupán egy jelentéktelen kisebbség, de azokat, amelyeket más környezetekben adtak át, mindet élő szóban adták át és szívből tanították. Történelmileg a legtöbbjüket egyetlen egy tanítványon keresztül adták át. Azok, amelyeket ténylegesen a hétköznapi emberi társadalomban hoztak és népszerűsítettek, viszonylag kevesen voltak, vagyis csak azok, amiket a múltban a vallásokon belül adtak át, azaz a rész. Persze szintén van néhány rendszer, amelyet különböző időszakok alatt bizonyos embereknek tanítottak, de az nagyon kis mértékben volt. A Falun Dafánk volt egykor az embereknek megváltást nyújtó elsődleges út a civilizációi történelem előtti időszak alatt, de az emberi civilizációnak ebben a korszakában, ebben a történelemben, nem időszakban ezt nem hozták nyilvánosságra ezelőtt. Ez az első alkalom, amikor ezt nyilvánossá tették és a tanításért közé tették. Ami azt jelenti, mi szintén egyike vagyunk a Buddha fájának, azaz Buddha törvényének a 84 ezer művelési útja közül. De a művelési útak nem azonosak a vallásokkal. A vallásokat azért nevezik vallásoknak, mert átvették a vallás formalitásait. Tehát mostantól fogva, beleértve a csigongot, soha ne tévezd össze a vallásokkal, ezt a buddhizmust a Buddha iskola csigongjával. Legyen az a gyakorlat dolgaiban vagy terminológiában. A taoista iskola egyik csigongja sem taoista vallás. Még ha a világi taoista művelési módszerek és a taoizmus vallásai is sok hasonlósággal is rendelkeznek, egyik sem ugyanaz a dolog. És bár néhány művelési rendszer vallásokból ered, egyik sem az eredeti vallás. Tehát legyetek biztosak, hogy különbséget tettek. Amint megemlíted, a buddha iskola csigongját, némely ember azonnal a buddhizmusra fog gondolni. Azt gondolják, hogy a buddhizmusról való tudásunk nagyon kiterjedt, úgyhogy vég nélküli beszélgetést fognak kezdeni a tanítványainkkal a buddhizmuson belüli dolgokról. Én mondom nektek az, amit tudtok, csupán az a kicsi darab, ami a buddhizmusban van. Az messze van ettől. A kifejezések és a nevek csupán azok a buddhizmusban lévő kevés dolgok, amiket áthoztak Indiából. Nem tudják felölelni a határtalan dáfát, azaz nagy törvényt, a hatalmas buddhafát. Tisztázom nektek ezt a pontot, úgyhogy ne tartsátok őket ugyanannak a dolognak. A Falun Dafánk a buddhafá része, de nem az a rész, ami a buddhizmus vallása. Ez... Mindenki tudja, hogy azok a dolgok, amikről beszélünk, nagyon magas szintűek. Amikor előadok, különböző szintek dolgait egyesítem, így mindegy, hogy milyen szinten vagy, hogy mit látsz vagy hallasz, mindig meg lesz a saját megértésed. Miután magasabbra emelkedsz és megint megnézed, még mindig lesz egy új megértésed. Ugyanaz igaz a könyvre. Egyszer elolvasod ezt, ez egy út. Megint elolvasod azt, ez egy másik út. Mert te szintén... Egyszer elolvasod, és felemelleg egyszer. Tehát nekünk nem kellene a Buddha iskola művelési útját és a csigongját úgy vennünk, hogy ugyanaz a dolog lenne, mint a buddhizmus vallása. Némely emberek, akik világi buddhisták, még a templomokba vonzolják a tanulóinkat, hogy átterítsék őket a buddhizmusra, amint hallják, hogy ez a Buddha iskola csigongja, egy templomba viszik őt, hogy megtérítsék, bárki teszi ezt, aláássa a Falun Dafa iskolánkat, és te is aláássad az ő buddhizmus iskoláját. Mert a tanulóink tudják, hogy a Falun Dafa igazán jó, nem lesznek képesek, hogy lemondjanak erről. De mert néhányuk nem érti ezt az elvet, egyidejűleg művelik a Falun Dafát és azokat a másik dolgokat, tehát semmit sem fognak elérni. Visszatartottad ezt a szemét, és ugyanakkor megrongálta sok különböző iskola dolgait, mert a buddhizmus szintén azt tanítja, nincs második út. A művelés gyakorlásában neked egyetlen útnak kell szentelned magad, különben semmit sem fogsz elérni. Míg a buddhizmus különböző felekezetei között sem tanulhatsz úgy, hogy összekevered őket egymással. Ha a tiszta föld felekezetet tanulod, akkor ez éppen a tiszta föld felekezet és semmi más. Ez tantrizmus, akkor ez éppen tantrizmus, ez a zen felekezet, akkor ez éppen a zen felekezet. Egyáltalán nem lehet összekeverni őket egymással. Amint elkezded összekeverni, véged lesz. Miért van az, hogy a szerzetesek manapság mindent olvasnak? Ez azért van, mert a dharma vége időszakában ez már egy zűrzavar, és nekik fogalmuk sincs, hogy mi folyik. Úgyhogy mindenfajta könyvet olvasnak. Még a mennyei királynő szentírása is megtalálta az útját a templomba. Csupán megemlítettem ezt. Ez biztosan nem olyasmi volt, amit Shakyamuni tanított az ő idejében. Manapság ott van néhány szerzetes, aki írt néhány könyvet, és ráadásul néhány következtetés vont le Shakyamuni szavaiból, a Buddha fájából. Ez pontosan a fán lerombolása. Saját magunk még csak tudatában sincsenek ennek. Azt gondolják, hogy egy jó dolgot cselekednek. Mostanra a szútrák már nem hatásosak, pontosan azért, mert igazán összekuszálták őket. Természetesen nagyon nehéz megőrizni az eredeti műveket. Megnézve most látom, hogy a történelmen keresztüli átadások folyamatában a változások hatalmasak voltak. A buddhizmusról beszélve hadd vezessek be mindenkit a buddhizmusban lévő helyzetbe, mert egy csomó ember nem tud erről. Röviden fogunk erről beszélni. Ezt a buddhizmus Shakyamuni alapította 2500 évvel ezelőtt az ősi Indiában. Azt mondani, hogy alapította, az egy hétköznapi emberi kifejezés, egy olyan kifejezés, amit az átlag emberek el tudnak fogadni. A buddhizmusban, amikor megvilágosodásról, azaz kaivóról beszélnek, az mit jelent? Az azt jelenti, miután fárasztó művelésen keresztül meg világosultá vált, az emlékezetet teljesen ki lett nyitva és fel volt szabadítva, és visszaemlékezett azokra a dolgokra, amiket azelőtt művelt a saját fájára, és közé tette azt, hogy embereket mentsen meg. Erről beszélve csupán megemlítek egy másik kérdést. Manapság nagyon sok csigongrendszert terjesztenek a társadalomban. Veszik ezt a csigongrendszert, megváltoztatnak néhány dolgot, vesznek egy másik rendszert, megváltoztatnak néhány másik dolgot, és ezeken a rendszertelen módosításokon keresztül vaktában felállítanak egy rendszert, ami egy nagyon pusza állapothoz vezet. Voltaképpen én mondom nektek mindezt a hírnév és nyereség iránti vágy hajtja. Azért csinálják, hogy gazdaggá is híressé váljanak, és magukat is másoknak is ártanak. Mert egy művelési rendszer, ahogyan a minap mondtam, hajdankorból lett átadva. Ez az iskola számtalan nagy megvilágosult lényt teremtett, ez egy rendkívül tudományos dolog. Mindenki gondolkozzon el azon, hogy a történelem előtti kultúra nem csak egy korszak volt, az egy olyan távoli időből való valami. Azok a dolgok, amiket átadtak, olyan sok nagy megvilágosult lény művelődött ki ebből, és közülük egyik sem merte megérinteni vagy megváltoztatni ennek a művelési iskolának a dolgait. Ön mindannyian védik azt. Milyen hatalmas erényed van neked, hogy megmered ezt érinteni, hogy megmered változtatni azt. Nem rongálod meg a nagy megvilágosult lényeknek ezt az iskoláját, ennek az iskolának a művelési módszereit? Megrongálsz egy butaság művelésére való módszer. Ennyire komoly ez a kérdés. Ezek az emberek, ha bármit megmernek tenni. És van néhány ember, mert a művelési utat nagyon összetettek. Más terekben a fejlődésük folyamata rendkívül misztikus és csodálatos. Tudjátok, legyen az egy tévékészülék, vagy egy óra, vagy egy csere alkatrész, egy bonyolult precíziós műszerben, vagy bármi, amit nagyon precíznek tekintettek. Én mondom nektek, ez végtelenül bonyolultabb és precízebb. A hétköznapi emberi szívetekkel, hétköznapi emberi kezeitekkel és hétköznapi emberi elmeszándékotokkal teljesen képtelen vagyok megtenni ezeket a dolgokat. A művelés önmagától függ, a gong a mestertől függ. Ő fejleszti ki neked azt. A dolgok azon készlete, amit csak faktában csináltál. Tudod te, hogy az mit fejleszthet ki más dimenziókban? Minden össze van keverve, ez nem okoz kárt az embereknek. A társadalomban jó néhány ilyen dolog van, és ők szintén eléggé lenyűgöző neveket adnak maguknak a buddha és taoista iskolákból. A nevek eléggé lenyűgözőek, és eléggé misztikusan hangzanak. Úgyhogy embereket zavarnak meg, és manapság az embereknek nagyon nehéz megkülönböztetni őket az igazat a gonosztól. Sok ilyen dolog van, úgyhogy erről beszélve elkalandoztam, hogy rámutassak erre a dologra. Így, amikor Shakyamuni elérte a megvilágosodást, azaz Kaivó visszaemlékezett az eredeti művelési módszereire, közé tette azokat és tanította őket az embereknek. Tehát miután Sakyamuni megvilágosulta vált, elkezdte tanítani a művelési útját az ősi Indiában, és elkezdett embereket megmenteni, hogy teljesítse a küldetését. Amikor Sakyamuni a földön volt, nem voltak szentírások. A szerzeteseknek nem kellett szentírásokat olvasniuk. Minden nap csak három dolgot cselekedtek. Tényleges művelésben vezette a tanítványokat, meditációban ült, ténylegesen művelődött. Az volt a samadhi, azaz koncentráció, a módszerének egy része. Sakyamuni iskoláját éppen három szóban lehet összefoglalni. Látjátok, hány tízezernyi tekercsük van a szutráknak, mégis össze tudjátok foglalni mindet csupán három szóban, amelyek a következő: előírás, samadhi, bölcsesség. Az előírások, azaz szabályok azért voltak, mert abban az időben nem voltak szentírások. Azon dolgok közül, amik a mai napig megmaradtak, az egyetlen dolog, amit Sakyamuni hátrahagyott, azok az előírások. Tehát ő ténylegesen nem hagyta hátra a fát, azaz a törvényt. A Buddha fá, amit Sakyamuni tanított abban az időben, a Buddha fának az a része, amelyik az ő iskolájában van. Abban az időben sem könyvek nem voltak, sem fel nem jegyezték azokat, akik később jöttek, azok az emberek voltak, azok, akik rendszerezték azt, amikor visszaemlékeztek rá. Ezért az a környezet, amelyikben Sakyamuni beszélt az ő idejében, a hallgatósága, az a birodalom, minden megváltozott. A szutrákban lévő végeredmények azok, amiket az emberek később lejegyeztek és továbbadtak. Az emberek szutráknak és darmának is hívják őket. Azonban annak az időnek az emberei már rengeteg dolgot adtak hozzá a sajátjaikból és más szerzetesektől, úgyhogy a szutrák már nem voltak nagyon tiszták és egyenesek. De voltak éppen feltételezték, hogy ugyanazt közvetítették, mert abban az időben az embereknek azt engedték meg, hogy csak ennyire sokat tudjanak, úgyhogy az ahhoz hasonlóan került átadásra. Azok az igaz dolgok, amiket Sakyamuni hagyott hátra és amiket maga kötött ki, az előírások voltak, tehát ő azt tanított. Előírás, samadhi, bölcsesség. A Sakyamuni általában a meditációs gyakorlatába vezette a tanítványait, a tényleges művelésben ő a dharmát tanította. Szintén arra késztette a szerzeteseket, hogy menjenek kételt kéregetni, vagyis alamizsnát kérni. Annak érdekében, hogy maximálisan eltávolítsa az emberi ragaszkodásokat, nem engedélyezte a tulajdon vagy a pénz birtoklását, és tábora vezette a szerzeteseket az otthonaiktól. Semmit sem engedett meg nekik, csak annyit, hogy egy kódolóedényük legyen, és nem engedte meg nekik, hogy a kapcsiság bármilyen gondolataival rendelkezzenek. Így, amíg Sakyamuni a földön volt, 8 vallást terjesztettek Indiában, bezárólag a buddhizmussal. Befolyásuk nagyon erős volt. Amikor Sakyamuni igaz útja elkezdett terjedni, mindezek a vallások fokozatosan hanyatlásnak indultak. Volt egy vallás, amit brahmanizmusnak hívtak, mely egy mélyen gyökerező vallás volt Indiában. Amikor Sakyamuni a földön volt, mivel az, amit tanított, egy igaz út volt, minden hanyatlásnak indult. Ez a brahmanizmus viszonylag erős volt, úgyhogy egy állandó ideológiai küzdelem volt. Végül, amikor Sakyamuni a késő éveiben volt, minden más vallás a kihalás pontján volt, és néhány már eltűnt. Miután Sakyamuni belépett a nirvánába, és többé nem volt a világban, a későbbi nemzedékek fokozatosan eltorzították Sakyamuni eredeti dolgait. Nagyon eltorzították. És szintén volt egy másik probléma, ami nagyon komoly volt. Nevezetesen azok a szerzetesek, akik később jöttek a saját tapasztalataik alapján, azoknak a jeleneteknek és képeknek az alapján, amiket a saját szintjeikkel láttak, mert amikor az emberek megvilágosultá válnak, azaz Kaigong vagy Kaivu, nem érik el mindannyian azt a szintet. Ha csak eddig magasságig művelheti magát, nem tud semennyivel sem magasabbra menni, tehát nincs ott semmi keresnivalója, anélkül, hogy megvilágosultá válna. Tehát ezen a magasságon vált megvilágosultá, egy másik ezen a magasságon vált megvilágosultá, és valaki más ezen a magasságon vált megvilágosultá. De közül ők egyik sem ért el a Tathagata szintjét. Így ezek a szerzetesek a saját tapasztalataik alapján elérték azt a szintet, és megvilágosultá váltak, nem láthatták azt, ami magasabb volt, úgyhogy nem hittek abban. Végképpen ők a tapasztalataikról beszéltek, és beletették azokat a Buddha fájába. Némely emberek ráadásul Sakyamuninak tulajdonították a saját szavaikat, és a Buddha fájaként adták tovább a saját szavaikat, ami azt okozta, hogy Sakyamuninak ezek a dolgai fokozatosan belépnek a dharma hanyatlásába. Buddha fájának az a része, ami Sakyamuni tanított, fokozatosan belépett a dharma hanyatlásába. Teljesen eltorzították azok az emberek, akik később jöttek. A buddhizmus abban az időben. Természetesen erről beszélve már egy másik kérdésről fogok mesélni mindenkinek, mert a művelési gyakorlat kérdése egy nagyon komoly kérdés. Ma itt vagyok, miközben magas szintek irányába tanítom a gongot, amelyik embereket ment meg. Ha nem tudsz magasabbra jutni a művelésben, azt tudom mondani neked, legalábbis legyél jó ember. De ez a dolog komolyabb. Az emberek igaz megváltása egy komoly kérdés. A művelés igaz gyakorlása egy komoly kérdés. Ezért egy embernek sem megengedett, hogy megváltoztassa a Falun Gongong dolgait, a Dafa dolgait. Senkinek sem megengedett arra használni a saját szavait, hogy azt a fát prédikálja, amit én tanítottam. Azok a te szavaid, azok a dolgok, amiket te mondasz, nem azok, amiket én mondok. Tehát mindig megköveteltük, hogy amikor a Falun Gong tanítványok a jövőben terjesztik a rendszert, csak a videót játszhatjátok le, a kazettáimat játszhatjátok le. Azután valaki megtanítja a gyakorlatokat, az nem probléma. Tehát senki sem tudja prédikálni ezt a fát, azok, amiket mondasz, csak a te saját szavaid. Szintén nem probléma hangosan felolvasni az eredeti könyvemet. Mert azok a dolgok, amiket én mondtam, a tanulóink közül sokan megvilágosodtak hozzá, igaz? Egy nagyon magas szinten, amíg a legeslegutolsó lépésig gyakorod a művelést, ezek a dolgok vezető szerepet játszanak számodra, mert megemelkedsz. Ez nagyon egyszerűnek tűnik neked, de a tartalom belül nagyon mély. Azok a dolgok, amiket mondasz, nem olyanok, mint azok. Tehát nem kellene ezt tenni. Nem számít, mit láttál és milyen szinten a te dolgaid, nem a Falun Dafa. Ez a kérdés nagyon fontos. A következőkben beszéljünk több olyan változásról, amin a buddhizmus ment keresztül, miután Sákyamuni nem volt többé itt. Egyik az volt, hogy hosszú idő múlva, miután Sákyamuni távozott, néhány vallás megint elkezdett felemelkedni. Vagyis azok a vallások, amelyek már beléptek a hanyatlásba, újból elkezdtek fejlődni. Különösen a brahmanizmus kezdett el megint felemelkedni. De a brahmanizmus már a kezdeteknél, abban az időben az gonosz vallásnak találták, úgyhogy a brahmanizmus tartalma először is nem volt stabil. Azután buddhista dolgokat foglaltak vele abba. És a buddhizmuson belül némely szerzetesek szintén más vallásokból hoztak dolgokat a buddhizmusba, és ezen folytonos változások eredményeként a felismerhetetlenségig eltorzították a buddhizmust. A buddhizmus Indiában jött létre, de ma eltűnt Indiából. Az eredeti buddhizmust összekombináltak azokkal a vallásokkal, amelyeket abban az időben terjesztettek, javarészt a brahmanizmussal, és vallássá vált, ma hinduizmusnak nevezik, és széles körben terjesztik Indiában. Ők nem Sákyamunit imádják. De az öltözékük tekintetében az még mindig a buddhista szerzetesek köntöse. Megtartották a szerzetesek öltözékét és ruháját. Tehát az Indiában lévő buddhizmus, természetesen most van egy megújulás, de az olyasmi, ami egy körülbelül 1000 évnyi időközel később történt. Mielőtt ez a buddhizmus eltűnt, több változáson ment keresztül. Egyik az volt, hogy Sákyamuni némely szavainak az alapján némely emberek különféle felekezeteket alapítottak. Az egyik a tantrizmus, és egy másik a zen felekezet. Őket mind ilyen típusokként veszik figyelembe. Nargarjuna Bódhiszattva Sákyamuni dharmája alapján megalapította a tantrizmust. Abban az időben ez Indiából indult, Afganisztánon keresztül, Xinjiang felé, és ott lépett be a kínai Han területünkre, ami akkor Chang'an volt, azaz Xi'an. Ez a Tang dinasztia tetőpontja közben volt, úgyhogy ezt Tang tantrizmusnak hívták. Az országunkban ez már teljesen eltűnt. Manapság némely emberek a Tang tantrizmus zászlaja alatt terjesztik, de az teljesen becsapja az embereket, mert a Song dinasztia után ez teljesen kihalt, mivel a kínai emberek erkölcsi értékei nem tudták elfogadni azt, bele volt foglalva a férfi és nő közös művelése, nagyzolás mindenütt és egy nőkkel való jelenet készítése. Mi kínai emberek nem tudtuk elfogadni azokat a fajta dolgokat, úgyhogy azt felszámolták. Egy másik ág Indiából indult Nepálon keresztül Tibetbe, és ez Tibetben most tibeti tantrizmusként terjesztett ágazat, ami lámaizmusként is ismert. A múltban ez ellenállással találta szembe magát a buddhizmuson belül. Nem ismerték el a buddhizmus részeként, csak a modern időkben jutott oda, hogy elismerjék. De egyébként azok az emberek, akik később jöttek, fokozatosan sem a vallás eredeti formáját nem ismerték többé, sem az azokban az időkben meglévő helyzetet nem ismerték. Mindazonáltal a legnagyobb változás akkor történt, amikor annak a dharmának az alapján, amit Sákyamuni tanított, valaki megalapította azt, amit úgy hívnak Mahayana buddhizmus, Buddha fája, azaz a nagy szekér buddhizmus. Mert az, amit Sákjamuni tanított az ő idejében, önfelszabadítást hangsúlyozott, vagyis művelődni, hogy elérje az arhát fát. Nem fektetett hangsúlyt a minden érzőlény megváltásának a tanítására. Ezekről a dolgokról csak a belső kör néhány tanítványával beszélt. Tehát azoknak a dolgoknak az alapján, amiket Sákjamuni mondott, néhány ember megalapította a Mahájána buddhizmus iskoláját. Amikor összehasonlítják az eredeti buddhizmussal, amely Sákjamuni élete alatt létezett, az felismerhetetlen. Úgyhogy Indiában kialakult buddhizmus átterjedt Kínába, azután gyökeret eresztett Kínában, vagyis ez a kínai hanterületek mai buddhizmusa. Valóságban ez egy megreformált buddhizmus Indiában és Dél-Kelet-Ázsia néhány országában a Hinayana buddhizmus, azaz a kiszekér buddhizmus gyakorolják és ellenzik a kínai területe Mahayana buddhizmusát. Úgy hiszik, hogy ők az egyetlenek, akik megőrizték Sákjamuni eredeti dolgait. Az öltözék, követelmények és előírások tekintetében azok ugyanazok, amik Sákjamuni ideje alatt léteztek. De a Mahayana buddhizmus teljesen megváltozott. Ez már nem imádja Sákjamunit az egyetlen alapító mestereként, ez egy több istenhit. Amitába Buddhát, Nagy Naptatágatát, Maitreya Buddhát imádják. Természetesen azután ott van Sákjamuni és így tovább. Ez a tatágata, az a tatágata, és számtalan nagy bódhiszattva is van ott. Ez egy több istenhit. Ez a helyzet. Ez az a buddhizmus, amit a kínai területeken terjesztenek most. Tehát itt alapvetően általánosságban beszéltem mindenkinek a buddhizmusban lévő helyzetről. Ennek a lényege az volt, hogy megmondjuk mindenkinek, hogy a vallás az éppen vallás. Míg ha más művelési útat nem vették át a vallás formalitásait, akkor azok nem vallások. Különösen a csigongot, az nem kellene összetéveszteni a vallással. Azon felül én szintén mondom mindenkinek, hogy a buddhizmus darmája csak a Buddha fa egy apró-apró részének egy apró-apró része. A határtalan Buddha fa óriási. Különböző szinteken különböző fá van. A minap említettem egy elvet. A buddhista legendák között van egy olyan emberről szóló történet, aki meditációban ült és felment a mennyekbe, és felfedezte, hogy a Gyémánc szutrában vagy a Lótusz szutrában ott fent minden egyes szó különbözik az itt lent létezőktől. Még a tartalmak és a belső jelentés is mind megváltoztak. Úgy mondták, hogy amikor ő odaért a végső boldogság paradicsomához, a különbség még nagyobb volt. Miért? Mert különböző szinteken, ott különböző fában, a megnyilatkozás különböző formái. A határtalan dáfá jelen van a különféle szintek mindegyikén. Azt szintén továbbadják ugyanannak a szintnek a különböző dimenzióiban. A jelenlegi fizikai dimenziónkban szintén sok-sok titkos művelési út van. Így van ez. Ez minden, amit mondani fogunk a buddhista iskola csigongja és a buddhizmus vallása közötti viszonyról. Hogy beszéljünk az energiapotenciál, azaz gongli, és a természet feletti képességet, az a gongnen közötti kapcsolatról. Beszéljünk röviden erről a kérdésről. Természet feletti képességek egy ember művelésének egy mellékterméke. Nem tudják képviselni egy ember szintjének a magasságát. Egyedül az energiapotenciál olyasmi, ami meghatározza egy ember szintjének a magasságát, és az energiapotenciált a sinsing, azaz elme természet művelése, a dő, azaz az erény átváltoztatása, és a kozmikus tulajdonságokhoz való hasonlulás fejleszti ki. Ez az a dolog, ami meghatározza egy ember szintjének a magasságát. Azt gondolhatod, hogy nincsenek természet feletti képességeid a művelési gyakorlatot folyamatok közben, de voltak éppen mindenkinek vannak, az igaz, hogy némely emberek jobban. Viszonylag jók, tehát annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy ők ezek az emberek alkalmasak arra, hogy ezen a módon műveljék magukat a természet feletti képességeik közül, sok le van zárva, hogy bármilyen ragaszkodásunk nélkül hagyják őket felfelé művelni, ez így ez eléggé gyorsan megy. Így bár úgy látszik, mintha nekik nem lennének semmilyen természet feletti képességeik, nagyon magasra művelték magukat. Némely embereknek vannak természet feletti képességeik, bár vannak természet feletti képességeik. Ha egy nagyon magas szintű személy ül itt, és egy természet feletti képességekkel rendelkező személy egy bemutatót csinál a közelben, de a szintje nem olyan magas, a magas szintű személynek ráadásul nem kellene erre gondolnia, de az a személy nem lesz képes, hogy bemutassa a képességeit. Miért? Mert a magas szintű személy energiamezője nagyon nagy, és az energiamező sűrűsége szintén rendkívül magas, olyan magas, hogy összehasonlítva a természet feletti képességekkel. Mert egy természet feletti képesség önmagában éppen egy rendkívül nagy sűrűségű energiatömeg, egy fizikai energiatömeg. Ennek az energiának a sűrűsége nagyon nagy, de az első személy energiapotenciájának, azaz gongliának a szintje nagyon magas, úgyhogy a gongjának, azaz művelési energiájának a sűrűsége, az energiájának a sűrűsége, amit kisugároz, nagyobb a másik személy természet feletti képességének a sűrűségénél. Úgyhogy elképzelhetitek, amint a természet feletti képessége kijön, az besodródik és semmivé válik. Lehet-e bármilyen hatása, még az elme szándék használata nélkül sem működne. Úgyhogy én mondom mindenkinek, ezek az emberi természetfeletti képességek jelen vannak mindenkiben, vagyis minden személy testében van néhány természetfeletti képesség. Természetesen vannak némely természetfeletti képességek, amelyek nincsenek jelen, azokat úgy osztják, a mester osztja, a mester adja át őket, amíg némely természetfeletti képességek természetes módon vannak jelen az emberi testben. Vagyis amikor te a három világkörön belüli fában műveled magad, egy csomó természetfeletti képességed van, de nem jelentenek sokat. Nem képviselik a szintet magasságát, tehát ne törekedj rájuk. Miért mondjuk neked, hogy ne törekedj rájuk? Van most néhány emberünk, aki azt gondolja, hogy a modern emberek nagyon gyakorlatilag, nagyon praktikusak, őket nem érdekli a művelés. Gondolom bárki, aki nem tud lemondani a természetfeletti képességekre való törekvésről, nem akar magas szintekre művelődni, vagy még ha akarnak is, nekik nincs mit tenniük, mert a természetfeletti képességek csak egy ember művelési gyakorlatának mellékterméke. Amikor te a három világkörön belüli fában műveled magad az emberi húsvértestet, innen természetfeletti képességed a húsvértestben van kifejlesztve. Mit teszel velük? Amikor a három világkörön kívüli fához jutsz, mindazokat a természetfeletti képességeket el kell dobnod, egyetlen egyet sem tarthatsz meg, mindegyiket el kell dobnod közülük. Teljesen haszontalanná váltak, mert nagy energiai anyag helyettesítette teljesen a testedet, úgyhogy ez egy átváltozott test. Azt lehet mondani, hogy ez egy buddha test. Ezzel a fajta testtel az embernek újból el kell kezdenie a művelést, és még mindig felfelé mozogni a lépésről lépésre. Mindegyik természetfeletti képességed, azaz gong nenged ennél a pontnál már nem természetfeletti képességeknek hívják őket, hanem isteni képességeknek, azaz Shentongnak nevezik őket, a buddha fá isteni képességei. Újból ki kell fejlesztened őket egytől egyik megint, és azokat a képességeket, amelyeket olyanan fejlesztenek ki, óta testben fejlesztik ki. Az erejük határtalan, és minden dimenziót ellenőriznek. Ezek azok a dolgok, amiket a jövőben használni fogsz, mivel a három világkörön belüli fában kiművelt természetfeletti képességek nem tudnak ellenőrizni más dimenziókat. Csak ebben a dimenzióban hatásosak, úgyhogy ők semmik. Tehát a jövőben mind ki kell majd dobnod őket, míg a sikeres vagy a művelésben, vagy ha elérsz egy magas szintet, semmit sem fognak érni. Annál a pontnál mi hasznuk van, csak azért veheted elő őket, hogy egy pillantást vesz rájuk, és visszaemlékez a saját művelésed folyamatára a módban. Tehát minden lesznek távolítva, minden nagyon mély dimenzióba lesznek tolva, nem lesz szükség rájuk. Tehát mi használ a természetfeletti képességekre való törekvésnek. Folyamatosan törekszel rájuk, de teljesen haszontalanok. Természetesen van néhány jó beleszületett minőséggel rendelkező emberünk, tehát nekik lehetnek némely természetfeletti képességek, cselekedhetnek néhány jó dolgot velük, amikor igazán szükséges, hogyha egy személy mozdulatlanul tudja tartani a szívét. Minél inkább mozdulatlanul tudja tartani a szívét, annál könnyebb neki, hogy természetfeletti képességeket fejleszen ki, azokat nem fogják lezárni, de ha egy személyt könnyen megzavarnak, még akkor is, ha a természetfeletti képességei felszínre kerülnek, nem fogják azokat zárni, tehát nem fognak működni. Ez minden a természetfeletti képességek, azaz gongneng és az energiapotenciál, azaz gongli közötti kapcsolathoz. Ezt követően beszéljünk egy kérdésről. Milyen kérdésről? A társadalmunkban az utóbbi években megjelent némely csigongmester. Ezek a csigongmesterek az előtt sohasem gyakorolták csigongot, mégis kikiáltották magukat csigongmestereként. Tehát beszéljünk arról, honnan jött ezeknek az embereknek a gongja, azaz művelési energiája. Az igaz művelésben keresztül kell menned a fárasztó művelés több évtizedén, és egy igaz utat is kell szerezned, mielőtt művelési gyakorlaton keresztül ki tudod fejleszteni azt. Ezek az emberek egy napon hazamentek, elmentek aludni, volt egy álmuk, és egy éjszaka folyamán gongot kaptak. Akkor beszéljünk egy keveset arról, hogy honnan jött ezeknek az embereknek a gongja. Szigorúan mondva, ezek az emberek önkinevezett csigongmesterek. Tulajdonképpen nem lehet csigongmestereknek hívni őket, tanárként egy embernek kell rendelkeznie a művelési módszerek egy készletével. Tudjátok, az igaz művelési gyakorlatban, amikor egy taoista mester felnevel egy tanítványt, neki tanítania kell a taót, tanítania kell azt minden nap, és alaposan megtanítja neked azt. A buddha iskolában neki tanítaniuk kell a fát. Ha nem tanítják azt neked, soha nem tudsz magasabbra jutni a művelési gyakorlatban, de azoknak az embereknek semmiük sem volt. A csigong elveik és gyakorlataik csak gyógyulásra és egészségmegőrzésre voltak. Hétköznapi emberek jelentéktelen dolgai voltak, tehát nekik semmiük sem volt. De azért, hogy csigongmesterekké váljanak, itt ott megváltoztattak néhány dolgot, vagy talán összeállítottak néhány dolgot, talán részt vettek egy csigong tanfolyamon, talán nem. Tehát bárhogyan is ők összeállítottak néhány dolgot, csigongmesterekké váltak és pénzt keresnek. Szerencsét csinálnak. Gyakran ezek az emberek nem tudják kitalálni, hogy miért kapták meg a gongot. Honnan jön a gongom? Ez a gong mit jelent ez? Ez azért van nekem, hogy szerencsét csináljak, pénzt keresek. Sok ember ehhez a megértéshez jutott, de valójában ez nem így van.
这个我们先讲一种情况。
Először beszéljünk egy fordított művelésnek hívott helyzetről. Mi a fordított művelés? Ez a személy soha nem gyakorolt csigongot, de már nagyon öreg. A csigong népszerűségének a csúcsán, ezelőtt ez a személy soha nem talált művelési gyakorlatot, soha nem gondolt buddha művelésére vagy a tao művelésére, csak a kulturális forradalom közepétől a végéig terjedő időszakban, amikor megjelent a csigong, értette meg ez a személy, hogy a csigonggal egy ember művelést gyakorolhat, természetfeletti képességeket fejleszthet ki, és magas szintekre művelheti magát, buddhát művelheti és a taót művelheti. megértette, úgyhogy ő szintén művelést akart gyakorolni. A gondolatai és szándékai eléggé egyszerűek voltak. Jó dolgokat tudok cselekedni, betegségeket tudok meggyógyítani, embereket tudok megmenteni, és szintén felfelé tudom emelni magam. A szándékai elég egyszerűek voltak, de viszonylag már öreg volt. A fordított művelőknek öregnek kell lenni. Mindegyikük 50 éves és 50 év feletti. Azon felül azoknak az embereknek, akik hirtelen kapják meg a gongot, nagyon jó velük született minőséggel kell rendelkezni. Mert én mondom, a sínsing, azaz az elmet természete olyan magas, mint a gong, azaz művelési energia. A gong olyan magas, mint a sínsing. Mert azt a gongot, ami kívülről jön, szintén a sínsing ismertetőjele szerint kell adni. Ha a sínsingje csak ennyire magas, teljesen elfogadhatatlan annyira sok gongot adni neki. Ha a sínsingje ennyire magas, ő ennyire sok energiát tud leadni. De ez az energia szétszórt, itt nincsenek természetfeletti képességek, de ennek az energiának lehet némi korlátozó hatása. Elhalaszthatja egy ember betegségeit, úgyhogy az ilyen emberek meggyógyíthatnának némely betegségeket. Jó néhány ilyen ember került felszínre, különösen az elmúlt néhány év folyamán. Néhány idős nő került felszínre, több ehhez hasonló ember van. Szintén vannak férfiak, de viszonylag kevés, mindegyikük 50 év feletti. A cél az, milyen fordított művelés. Ez olyan, amint a következő. Egy ilyen személy már nagyon öreg, az életében nem lenne elég ideje a művelési gyakorlatra. Hol találnál egy mester neki? Azok alatt az évek alatt minden ember, aki igazán azért jött ki, hogy csigongot népszerűsítsen, tanítvány volt. A mestereik nem jöttek ki egyáltalán. Az történt, hogy mindent a tanítványok csináltak. Tehát nekik nem volt meg az a küldetésük, hogy beszéljenek a tanítványokhoz, vagy embereket vezessenek. Mindegyikük csak csigongot népszerűsítette. Hova mennél egy mester találni, hogy tanítsa őt? Találtak egy utat. Ennek a személynek a sínsingje meglehetősen magas, nem nagyon érdekli a hírnév és önérdek az átlag emberek között, és művelést akar gyakorolni. Az első előadás alatt azt mondta, amikor egy személy művelni akarja magát, a buddha természete előjön, ragyog, mint az arany. Egy pillantást vetnek rá, és látják, hogy nagyon jó. Ó, hadd segítsünk neki, de ő már olyan öreg, hogyan segíthetünk neki. Úgyhogy kitaláltak egy olyan utat, ami történelmileg sohasem létezett azelőtt, ezt a fordított művelést. Egy másik dimenzióban szétszórt energiát adnak neki egy rugalmas csövön keresztül. Egy csövet csatlakoztatnak hozzá egy másik dimenzióban. Ez a személy olyan, mint egy vízcsap, és mögötte van egy cső. Amikor energiát bocsát ki, az olyan, mint kinyitni egy csapot, az kijön. Saját magának nincs semmilyen gongja. Amikor leállítja a kibocsátást, az olyan, mintha elzárnák a csapot. Tehát ez a személy... Az összes ilyen ember hirtelen kapott gongot. Közülük senki sem gyakorolt gongot. Éjjel álmukban az egész testük forrónak tűnt, mint ha kigyulladt volna, azután elektromosságot hagytak ott bármin, amit megérintettek, úgyhogy tudták, hogy megkapták a gongot. Ezért, amikor valaki kellemetlenséget érzett a test valamely részében, azon terület fölött lengették a kezeiket, és ez elég jól működött. Attól fogva a csigong mesterekké váltak. A kezdetekben nagyon jók voltak, hallgattak arra, amit a valódi rendszerek csigong mesterei mondtak, az erény hangsúlyozásáról, a névtelenségbe maradásról és hogy ne keressék a jutalmat. Tehát a kezdetben, amikor betegségeket kezeltek, nem akartak semmilyen pénzt vagy egyebet. De végül, nos, a hétköznapi emberek egy óriási áramlat, egyszerűen mindenkinek túl nehéz, hogy azon kívül álljon. Mielőtt ezek az emberek felülkerekedtek másokon, mielőtt híressé váltak, tudtak uralkodni magukon. De amint híressé váltak, nem sikerült uralkodni magukon. Az emberek megzavarták őket, ízelettek nekik a füleik, az emberek bókjaival voltak tele, amelyek azt mondták, hogy ők nagy csigongmesterek volnának, és hogy fantasztikusak. A kínai szokásokkal összhangban az emberek pénzt akarnának adni nekik, és ők nem vennék el azt, de az emberek azt mondanák, ha nem veszed el a pénzt, akkor csak egy kicsi darabot vegyél emlékül. Úgyhogy bárhogyan is fokozatosan oda jutottak, hogy elfogadták, apránként ragaszkodást fejlesztettek ki a hírnévhez és a nyereséghez, és végül ez oda jutott, hogyha nem kapnának elég pénzt a kezelésükért, azt nem viselnék el és felidegesednének. És ha a csigongmesterek, akik erényes tanításokat kaptak, meg azt mondták előttük, hogy egy ilyen vagy olyan valódi csigongmester jó volt, felháborodottá válnának, fellángolna a hírnévhez is. Önérdekhez való ragaszkodás. Az ilyen emberek akkor elkezdtek leesni, mert a gong olyan magas, mint a sínsing. Még ha ez a szétszórt energia nem is volt az övéi, az energiának azt a mennyiségét, amit neki adtak, a sínsingje pozíciója határozta meg. Amikor a sínsingje leesett, a neki adott gong kevesebb lett, amikor a sínsingje tovább esett, még kevesebb gongot adtak neki. Végül, amikor teljesen leesett, a neki adott gong, neki már semmit sem adtak. Tehát megjelent jó néhány ilyen ember, de most egy sem maradt. Majdnem senki, nem mondom, hogy abszolút, majdnem senki nem maradt. De némely emberek miért rendelkeznek még mindig azzal, egy ideig nem rendelkeztek azzal, de folytatták, hogy betegségeket kezeljenek. Nekik mindig megvolt ez a ragaszkodásuk, és azután megint megkapták azt, hogy kapták meg ezt megint. Kicsi idő múltán beszélni fogok erről a dologról. Én most beszéltem a fordított művelésről. Ez a gong hirtelen megszerzésének a jó esetei közé tartozik. De azok az emberek azt gondolták, hogy ez azért volt, hogy hírnévre és nyereségre törekedjenek. Voltak éppen ez azért volt nekik, hogy a hétköznapi emberek között összehangolódjanak annak az időnek a kozmikus jelenségeivel, hogy jó dolgokat cselekedjenek, és ugyanakkor, hogy műveljék magukat. Persze, amíg jó dolgokat cselekszik, az ember művelheti magát, miután befejezi egy személy betegségének a kezelését, a paciens nem elégedett. De azt mondod, hogy meggyógyítottad, és voltak éppen meggyógyítottad, de ő ragaszkodik hozzá, hogy nem gyógyítottad meg, úgyhogy nem fizet neked, ha egy nagyon komoly betegség, egy csomó kezelést fektethettél bele a paciensbe, és a nagy részét meggyógyítottad benne, de a javulás nem volt nyilvánvaló, úgyhogy ő szintén elégedetlen, haragjában azt mondja, hogy becsaptad őt és kisétál. De már belefektettél egy csomó erőfeszítést, vagyis mindez zavarja az emberi szívet, hogy láthassák, hogyan kezeled ezt, és hogyan emeled felfelé magadat. Szóval, amíg jó tetteket teszel, ugyanakkor felfelé emeled magadat, és ezen a művelési gyakorlaton keresztül előhozhatod a saját potenciálodat, és amíg a sínsinged emelkedett, kifejlesztetted a saját gongodat is. A cél az volt, hogy hagyják őt ezt megtenni. De hány ember tud megvilágosodni ehhez? Gondolkodjatok el azon, abban az időben hol volt bárki, aki igazán azért jött, hogy tanítványokat neveljen fel, senki nem tanította a fát. Mindenki azt tanította, hogy a csigong gyakorlása igényli az erényre fektetett hangsúlyt, de mindannyian homályosan beszéltek és alacsony szinten. Senki sem tanította a fát magas szinten, úgyhogy egy csomó ember nem tudta, hogyan művelje magát. Azok, akik gongot adnak neki, nem engedhetik meg, hogy lássa őket, és nem mondhatják el a fát, mert ha megengedik neki, hogy lássa őket, és ha megtanítják neki a fát, az a mennyei titkot nyilvánosságra hozatala lenne. Az a kérdés, hogy az emberiségnek téveszmek közepette kell megvilágosodnia, nem léteznek, tehát leesnének. Ha az emberek egy buthát látnának a fát tanítani, ki nem művelni magát, még egy megbocsáthatatlan gonoszságban vétkes személy is megtenni, sem megvilágosodási minőség nem lenne, és felemelkedni sem volna képes. Ezért nem tennék meg. Tehát nem merték neki tanítani a fát, szóval nagyon sok ember nem tudta. Talán hallhattak egy hangot a fülükben, amit elmondott nekik ezt vagy azt. De ennek ellenére egy igaz útmestere sohasem mondaná el neki semmit közvetlenül egy egyszerű nyelven. Ők mindig némely ironikus ellentmondásos dolgokat mondanak nekik, vagy olyan dolgokat, amiket nem tud megérteni, vagy hagyják őt megbotlani és elesni, és kellemetlenségeket elszenvedni, amíg viharvert lesz és vérzik, azért, hogy megengedjék neki, hogy megvilágosodjon ehhez, ők azokon az utakon csinálják. De némely emberek nem tudnak megvilágosodni ehhez, úgyhogy végül le fognak esni. Ez az egyik típus fordított művelésnek hívják. A fordított művelés azt jelenti, hogy másoknak az elejétől kell elkezdeniük a művelést, és az aljától eljutni a csúcsig, egész úton felfelé a művelés beteljesüléséig, azaz Yuan Man. Még egy fordított művelő a csúcstól kezdi el, a sínsingje pozíciójától függően kapja azt a nagy mennyiségű gongot. Jó tetteket tesz, és fentről megy az aljába, miközben a beteljesülésig műveli magát. Úgyhogy ez gyorsabban történik, sokkal gyorsabban történik, de ahogy mondtuk, nagyon kevesen, ha valaki is marad most. Ez az egyik eset, azután van egy másik fajta, amit a gong kölcsönzésének hívnak. Hogyan jött ezeknek az embereknek a gongja? A gongnak ilyen fajta kölcsönzésére nincs korhatár. Van jó néhány fiatal ember is. Az elmúlt néhány év folyamán megjelentek némelyek, nekik sem volt saját gongjuk, éjjel kapták meg a gongot, de az előfeltétel az, hogy egy ilyen személy beleszületett minőségének jónak kell lennie, mikor reggel fel kell, bármi, amit megérintett, elektromossággal rendelkezik, úgyhogy megértette, hogy megkapta a gongot a betegségek kezelésére. Ó, ez elég jó. Tudja, hogy megkapta, de a fiatal embereknek még nehezebb irányítaniuk magukat. Azt gondolja, hogy az életében még mindig egy hosszú út van előtte, neki még mindig sok olyan célja van, amit el akar érni az életben. Úgyhogy, amint ezek a különleges képességek megmutatkoztak, sok ember venné őket eszközként, hogy elérje a személyes céljait, de az tökéletesen tiltott, teljesen elfogadhatatlan. Tehát azt mondom, egyetlen egy vagy ember sem marad. A mai napig egyetlen egy ember sem marad. De abban az időben jó néhányuk felszínre került, de a többségük nem tudta, hogy honnan jön a gongjuk. Mi a gong kölcsönzése? Egy átlagos hétköznapi személy hogyan tudna gongot kölcsönözni? Hogyan kölcsönözték? Mert egy személy. Fokozatosan az emberi test szerkezetéről fogok beszélni nektek, mert egy személyi test eltekintve a fő szellemétől, azaz Zhu Yuan Shen-től, a fő öntudatod, általában egy személy fő szelleme az agyban marad, de néha az áthelyeződik a szívbe. Az ősi Kínában némely emberek azt mondták, a szív gondolkodik, a szív gondolkodik. De azért érzed, hogy a szív gondolkodik, mert ez a szívem van. A személy gondolatainak az igazi eredete a főszellem, amire mi itt fő öntudatként, az a Zhuyishi utalunk, amit szintén a fő szellem által kisugázott öntudatnak hívnak. Amit tudatosan és öntudatosan teszel, az a saját éned. A fő szellemen felül egy embernek van egy mellékszelleme is. A legtöbb nem gyakorolnak, nektek a mellékszellem hátat fordított, a feje hátulja, a fejed hátulja. magával néz szembe. Egy másik dimenzióban van, és nem láthatod őt. Némely embereknek sok mellékszellemük van, némelyeknek egy, vagy kettő, vagy három, vagy négy, némelyeknek még öt is van. Még a nemek is különbözőek. Vannak hímneműek és nőneműek. Ők nem ugyanolyanok voltak éppen. A főszellemet sem ugyanolyan nemű, mint te, vagy nem szükségképpen ugyanolyan. Természetesen némelyek ugyanolyanok, a többség ugyanolyan, de sok különbözik. Talán te hímnemű vagy, és az igazi szellemed, azaz Yuan Shen nőnemű. Talán az az igazi nemed. Talán te nőnemű vagy, de a szellemed hímnemű. Ilyen helyzet létezik. Tehát oké, viccelünk, csak egy viccet mondunk. A változások könyve, azaz Zhou Yi szerint a jelenlegi történelmi korszak a Yin és a Yang felcserélődéséjé, virágzásban lévő Yinnel és hanyatlásban lévő Yanggal. Nézzétek, azok a nők mind annyira erősek, annyira vadak. A női sportolók mind trófeákat nyernek, és a férfi sportolók nem képesek rá. És van több férfi, aki papucsfér, igaz? Csak viccelünk. Csak viccelünk. Csak hogy illusztráljuk ezt a helyzetet. Tehát egy személynek vannak mellékszellemei. De a személy öntudatának kisugárzását olyat, mint hogy milyen dolgokat tegyen és ilyet, a fő szellem teszi. De amikor transzban cselekszel dolgokat, ez egy mellékszellem, aki irányítja az agyadat és ezt teszi. Úgyhogy az iskolánkban megköveteljük tőled, hogy tudatosan és öntudatosan műveld magad. Mikor belépsz a dínbe, azaz koncentrációban, nem szabad teljesen elvesztened a tudatosságodat, mint ha aludnál. Még azt sem tudnád, hogy kiért műveled magad. A mellékszellem általában miért van az embereknek mellékszellemeik. Én tudom, hogy a mellékszellem egyik fő célja az, hogy megakadályozza, hogy az emberi társadalom túl hamar romoljon meg, hogy megőrizze az emberi társadalom erkölcsi értékeit. Mert egy bizonyos mértékben a mellékszellemnek lehet némi befolyása, de ha a fő szellem nagyon erős, a mellékszellem nem juthat be. Ha a fő szellem valóban rossz dolgokat akar cselekedni, a mellékszellem semmit sem tud tenni, csak hiába aggódni. Mert az agyadat leginkább a fő szellem ellenőrzi. Gyakran a mellékszellem magasabb szintről jön, mint a főszellem, úgyhogy jobbnak kell lennie a főszellemnél. Némely emberek velük született minősége először is nagyon jó kezdetben, úgyhogy a mellékszellemeik velük született minősége még jobb. Némely mellékszellemek nagyon magas szintről jönnek. Olyan kiterjedésig magas, hogy megvilágosult lényekkel tudnak kommunikálni, a nagy megvilágosult lényekkel tudnak kommunikálni. El tudják kérni ezt a kiterjedést. Természetesen az emberi testet a fő szellem irányítja. Ami a jövő lesz, az teljesen a fő szellemtől függ, attól, hogy mit tesz a test. Ha a személy nem akar művelést gyakorolni, a mellékszellem semmit sem tud tenni, kivéve, hogy hiába aggódik. De ez a személy művelést akar gyakorolni, a mellékszellem örülni fog. Ez éppen az, amit én akarok, gyakorolni a művelést. Ha egy kicsit többet gyakorlok művelést, képes leszek, hogy elnyerjem a helyes gyümölcsöt, az a Zhengbor. Már elég magasan vagyok. Úgyhogy azokban az években volt néhány olyan fiatalember, aki azt gondolta, a Qigong elég jó művelést akarok gyakorolni, természetfeletti képességeket fejlesztettek ki, és magas szintre művelhettem magam. Nagyszerű, örül neki, de tudja. Ki fog tanítani téged? Ha te ott ülsz, miközben saját magad műveled magad, sohasem fogod megcsinálni. Akkor mit lehet tenni? Tehát előjön egy módszerrel, elmegyek majd találni neked egy mestert, elmegyek majd néhány dolgot kölcsönözni. Rendben, kapcsolatba léphet, mert a mellékszellemnek nagy képességei vannak, elhagyhatja a testet. Úgyhogy elment, beszélgettek, egy pillantást vetettek arra a személyre, és látták, hogy valóban nagyon jó. Művelést akar gyakorolni, segítsünk. Persze, hadd segítsünk neki. Miért ne? Úgyhogy segítenek neki, gongot kölcsönöznek neki. Gyakran ez a kölcsönzött gong szétszórt energia, és néha ez egy befejezett formában lévő valami. Ez egy befejezett formában lévő valami. Olyan természetfeletti képességek is kapcsolódhatnak hozzá, amelyek kísérik. Az utóbbi években sok ilyen ember jelent meg. Általában nem mondjuk ezeket a példákat a szeminárium alatt. Nem említjük meg őket. Ez a kölcsönzött gong esetéhez tartozik. Gyakran az ilyen emberek tudják. A mellékszellem elejthet egy szót itt, egy szót ott, és megengedheti neki, hogy megvilágosodjon ahhoz a tényhez, hogy ezt a gongot kölcsönözték. De hogyan kölcsönözték ezt, vagy kitől, azt nem tudja. Nem tudja kihez. Az a két eset, amiről éppen beszéltem, viszonylag jó. Ezt követően egy olyanról fogunk beszélni, amely nem jó. A gong forrása, a hely, ahonnan az jön, nem jó. Úgyhogy nem jó. A Qigong közösségében van egy frázis, mindenki körüljárja azt, akár elismered, akár nem. Mindenki körüljárja ezt a kifejezést. Fúti, azaz a szellem általi megszállottság. A személy megszállottá vált. Talán állat általi megszállottság, vagy az emberek manókról és démonokról, szellemekről és szörnyekről, vagy mármiről beszélnek. Bárhogyan is, megszállottá vagy. Mi ez a megszállottság, amiről szó van? A csigong közösségben az emberek mind beszélnek erről. Tudjátok, tegnap mi más dimenziók elméletéről beszéltünk, és más dimenziók létformáiról is beszéltünk. Amikor más dimenziókról beszéltünk, megemlítettük, hogy az ő időterük és a miénk közti különbség teszi az ottani tárgyak létformáját különbözővé a miénktől. A húsvértest megszorításai nélkül minden dolog értelmes entitás, mindegyikőjük tudja uralni az embert, mindegyikőjük tudja irányítani az ember agyát, az ember a leggyengébb. Tehát más dimenziókban azok között a dolgok között van néhány állat és élőlény. Most a tudományos közösség szintén elfogadja más dimenziók létezését. Mivel léteznek más dimenziók, azokban a dimenziókban elkerülhetetlenül létezik anyag és talán élőlények. De a mi nézőpontunk balacsigongot és természetfeletti képességeket illetően a művelési közösségben elismerik azt, hogy léteznek más dimenziók és hogy más dimenziókban vannak élőlények. Tehát azok a dolgok emberi lényeket irányíthatnak. De van a világegyetemben egy elv. Bárki avatkozik be emberi ügyekbe, azt a mennyország el fogja pusztítani. Ha bármi jön, hogy megszállja egy személy testét, azt a mennyország el fogja pusztítani. Ez azt jelenti, hogy nem megengedett embereket tönkretenni, vagy embereket bántalmazni, mert ám bár az ember tehet gonoszságot, művelheti is magát, és buthává válhat, tehát az ember a legértékesebb. Így azoknak az alacsony szintű dolgoknak nem megengedett, hogy beavatkozzanak. De miért jelent meg a szellem általi megszállottság egy olyan szélesen elterjedt jelensége manapság? Némely ember gongot kap, és fogalma sincs, hogy az honnan jött. Azt gondolják, hogy ők jók, hogy elég jó velük született minőségük van, hogy megkapták a gongot. Ez honnan jött? Sohasem szenteltek egyetlen gondolatot sem annak. Az emberek miért nem szentelnek, soha egyetlen gondolatot sem ennek. A fárasztó művelési gyakorlat oly sok évet vesz el, hogy kialakítsák ezt a nagy energiájú anyagot, és te egy éjszaka folyamán megkaptad azt, vagy valaki közölt veled néhány kicsi dolgot, és te hirtelen megkaptad a gongot, és képes voltál betegségeket gyógyítani, és eléggé tehetségessé váltál. Honnan jött ez a gong? Miért nem szentelsz ennek egy józan gondolatot? Ha az a dolog irány téged, az nagyon veszélyes. Tehát hogyan jelenhet meg manapság ez a helyzet? A megvilágosult lények miért nem? Azt mondják, hogy a buthák mindenütt jelen vannak, és olyan sok nagy képességekkel rendelkező mester van. Miért nem gondoskodnak erről? Nincs mód, hogy gondoskodjanak erről, mert ez már nagyon szélesen elterjedt. Azon felül ehhez jönnek az emberek, mert ők maguk törekszenek rá. Van egy másik elv, hogy ha azt maga akarja, más emberek általában vonakodnak közbelépni. Ha az az, amit akarsz, akkor menj, alakítsd ki azt. Ha kényszerítenélek téged, az nem lenne jó, ha kényszerítenelek téged, az nem lenne helyes. Ha te igazán műveled magad, vagy ha ez csak valami egyedi kérdés, akkor igen, az rendben van, hogy segítsenek neked. De ez a személy csak nem világosodik meg ehhez, és törekszik arra a dologra, akkor semmi sincs, amit bárki meg tud tenni. De nem valaki azt gondolja, mi nem törekedtünk arra a dologra. A megszállott személy szintén azt mondja, ki törekedett erre, én nem törekedtem arra. Nem törekedtél arra, de gondoljon arra mindenki, ez az egész világegyetem egyenes, az összes benne lévő elv nem engedi meg a gonosznak, hogy megjelenjen. Tehát mi volt az, amire az elmédben gondoltál? Amire gondoltál, az volt. Ha természetfeletti képességeket kaptam volna, kezelném az emberek betegségeit és pénzt keresnék, gazdaggá válnék, az nagyszerű volna. Milyen gyorsan jön ez? Ha csigongmesteré válnék, mindenfelé utaznék, jó szórakozni, és mindenhova elmennék szemináriumokat tartani. Olyan sok ember van, aki ezen a módon gondolkodik, úgyhogy az emberek azt gondolják, manapság a reformmal is a nyitással mindenki másodállást keres. Én nem vagyok jó semmiben, úgyhogy ha megtanulnék betegségeket gyógyítani, az elég jó volna. Nagyon sok embernek van ez a fajta törekvése. Amint kifejlődik ez a gondolat, az már veszélyes. Miért veszélyes? Mert egy igaz művelési út nézőpontjából ez pontosan egy ragaszkodás. A legrosszabb ragaszkodások közül való, mert nem csak a szokásos emberi készségekkel akar pénzt keresni, hanem olyan amelyek túl vannak a hétköznapi embereken, tehát ezt a ragaszkodást el kell távolítani. Ha nincs eltávolítva, egyáltalán nem tudod művelni magad. Úgyhogy ha neked megvan ez a gondolatod, az igazúrmestere látja, amikor műveled magad, és azt gondolja, hogyan teheti ezt. Ez egyszerűen, ha természetfeletti képességeid vannak, nekik mindent le kell zárniuk számodra, mert neked nem megengedett rendelkezni velük. Minél inkább akarod őket, annál inkább nem fogsz rendelkezni velük, minél inkább törekszel rájuk, annál inkább nem fogsz rendelkezni velük, mert ez ragaszkodásba jön. Neked fel kell adnod azt a ragaszkodást, ha átlag emberek között akarsz természetfeletti képességeket használni, még ha nem is akarsz velük pénzt keresni, neked megvan az érvényesülési vágyad, máskülönben minek akarod őket készítésnek oda tenni, mivel olyan megfeszítetten törekszel arra, az határozatlan nincs így. Tehát ezt egy ragaszkodásnak kell okoznia, tehát ezt a ragaszkodást el kell távolítani számára. Akkor, ha te azokra a dolgokra törekszel, gondolja arra, nem te kérted fel azokat a rossz dolgokat, hogy jöjjenek, kiadhatja őket neked, csak gonosz dolgokat adják őket neked. Csak gonosz dolgok azok az alacsony szintű dolgok, és állatokat adják őket neked, ők az egyetlenek, akik neked adhatják őket. Ez felveti az állatok kérdését. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az állatok hogyan gyakorolhatnak művelést. Az emberi lények gyakorolhatnak művelést, az állatok hogyan gyakorolhatnak művelést. Ez nem babona vagy idealizmus. Én mondom nektek, ez nem annak a dolga, hogy ez babonás-e vagy sem, vagy idealisztikus-e vagy sem. Minden emberi lény beleszületetten képes, hogy gyakoroljon művelést. Mindenkinek megvan ez a beleszületett képessége, mert ti onnan jöttök. Mert az emberi lényeknek ez a dimenziója nem létezett eredetileg. Az emberi lények életeit a világegyetem dimenzióiban állítják elő, és a kozmikus tulajdonságokhoz hasonlítják. De amikor sok élőjét állítanak elő, amikor sok embert állítanak elő, társadalmi kapcsolataik és csoportkapcsolataik vannak. Némelyek önzővé válnak, vagy egy kicsit rosszá válnak, akkor már nem maradhatnak magas szinten. Nem is megengednek nekik, hogy ott maradjanak, és ők természetes módon lecsúsznak és leesnek a következő alsó szintre. Azután megint rosszá válnak, és megint leesnek. Végül miután estek és estek, leesnek erre a fokra, ahol meg kellett volna semmisíteni őket. De azok a megvilágosult lények könyörületességből egy utolsó lehetőséget adtak nekik, és létrehozták azt illúziónak ezt a dimenzióját. A másik dimenzió közül egyik sem megtévesztő. Ha más dimenziókba estél volna bele, még mindig nem vesznél el az illúzióban, csak az emberi társadalom van illúzióban, amint megvan ez a fizikai tested és szempárad, nem láthatod a világegyetem valóságát, úgyhogy téged illúzióba dobtak, és adtak egy másik esélyt, hogy megvilágosodáson keresztül megtett az illúzióból kivezető utadat. Tehát a megvilágosodás így jön, a nyugati vallások hitet tanítanak, saját magad hoztad egy ilyen állapotba, úgyhogy neked megvilágosodás által kell megtenned az utat visszafelé. Ha tovább esel lefelé és megsemmisítéssel fog szembesülni, el fognak pusztítani. Így áll a dolog. Tehát, ha engem kérdeztek meg, az emberi élet nem arra van, hogy emberi lény legyél. Ez az eredetethez való visszatérésre és az igazhoz való visszatérésre van, úgyhogy a történelem folyamán az emberi civilizáció minden ciklusában voltak embereket megváltó emberek, akik az emberi lények megváltásáért dolgoztak, és így tovább, ez az az út. Az emberi lények maguk azok, akik nem világosodnak meg ehhez, és leestek erre a fokra, de vele születettem, mindenkinek megvan ez a képessége. Tudjátok, az ősi Kínában még a tudósoknak is meditációba kellett ülniük. Ráadásul bármilyen munkavégzésénél egy embernek figyelmet kellett szentelnie a légzés szabályozására, az elme tisztítására és ilyesmikre, amelyek mind nagyon közeliek a művelési gyakorlathoz. Tehát a nagyon régi korokban az ősi kínai könyvekben olyan emberekről írtak dolgokat, akiknek természetfeletti képességeik voltak. Én mondom, hogy nem kitalált személyek. A történelemben egy hosszú időszakon át az embereknek voltak természetfeletti képességeik, de ahogy az emberek fokozatosan rosszá váltak, a természetfeletti képességeik, amint az ember egyre inkább gyakorlatiassá és anyagiassá válik, a vele született természetfeletti képességei egyre inkább elvesznek. Ha ez így folytatódik, ezen a módon fejlődik tovább, amint az ember egyre és egyre gyakorlatiassabbá válik, amint az anyagi eszközeid egyre és egyre fejlettebbeké válnak. A jövőben talán el fog csak evényesedni a négy végtagod, neked csak egy nagy fejed lesz. Ez a fejlődési minta. Voltak éppen azok a természetfeletti képességek egyáltalán nem természetfelettiek, csak a saját veled született képességeid. De magad dobtad el őket, most fejlesztik ezeket, és természetfeletti képességeknek hívják. Voltak éppen ezek csak a veled született képességeid. Akkor az állat ugyanaz, a szinten a világegyetem egy terméke, úgyhogy a szintén birtokolja ezeket a veled született minőségeket. Tudjátok, annak fogalma sincs a művelési gyakorlatról és mi egymásról, de megvalósíthatja a művelés egy állapotát, amikor a kígyó a farkával a szájában tekeredik össze, vagy amikor egy róka a farka csúcsával az orrához érve koporodik össze, amikor ezek az állatok egy köré gömbbe jönnek a két egymással találkozó véggel, az kialakítja az égi körkörforgását, amikor megvalósítja a nyugalomnak ezt az állapotát, az művelheti az égi körkörforgását és fejleszteti a bölcsességét, amint a bölcsessége felszínre került, meg fogja érteni, mert egy állat nem szükségképpen állat mindegyik életében. Természetesen ez a buddhizmus szerint van, hisznek a reinkarnáció hatútjában, úgyhogy talán ez egy ember volt az előtt, talán egy magas szintről jött, azért megérteti ezeket a dolgokat, úgyhogy most képes művelni magát, most azt tudja, hogyan kell. Ez csupán arra van, hogy megmagyarázunk, mit jelent ez. Ez nem úgy van, hogy egy állat vele születetten képes arra, hogy művelés és mi egymást gyakoroljon, ez csak az, hogy megvalósíthatja ezt az állapotot, rábírván, hogy hasonuljon a kozmikus rendszer kezetéhez. Úgyhogy amint oda jutott, hogy megértse, amint megszerezte ezt a képességet, ez egy nagyon alacsony szinten van, tehát nem tudja magas szintű elveket, tehát mindenfajta gaztettet elmerkövetni, de amikor mindenfajta gaztettet követel, a megsemmisítéssel fog szembesülni, úgyhogy általában egy állatnak nem megengedett, hogy sikeres legyen a művelésben. Miért? Mert nincs emberi természete, az nem rendelkezik egy emberi lény tulajdonságaival, úgyhogy bármi jön ki a művelési gyakorlatából, az biztos, hogy gonosz lesz. Természetesen a múltban, a történelemben volt néhány, amelyik sikeres volt a művelésben, de leggyakrabban inkább nem. Vagyis azok nagyon különlegesek voltak, tehát az állatok nem kaphatják meg a fát, és nem engedett, hogy hallgassák a fát. Csak az emberek hallgathatják az igaz fát, és gyakorolhatnak művelést, úgyhogy az emberek rendkívül értékesek. Az állatok szintén láthatják azt. Azt gondolja, ez a dolog, tudjátok, hogy ők nem lehetnek sikeresek a művelésben. Talán láthatok feljegyzéseket az ősi szövegekben, ahogy valamiképpen minden 300 évben van egy kis katasztrófa, hogy megölje őket, minden 500 évben van egy nagy katasztrófa, hogy megölje őket. Amint a gongjuk kicsit magasra nő, meg fogják ölni őket. Természetesen egyikük sem művelheti magát túl magasra, mert nem hasonlóhatnak teljesen a világegyetem elveihez, tehát meg fogják ölni őket, ők szintén látták ezt az elvet. Tehát mi a teendőjük? Előjöttek egy módszerrel. Tudják, hogy ha kölcsönöznek egy testet, akkor művelhetik magukat, amit nekik van egy emberi testük, a saját teljes jogukban mehetnek hallgatni a fát és művelést gyakorolni. És senki nem tud tenni semmit, mert ők szereztek egy emberi testet. Ezért kihasználták a világegyetemnek ezt a kiskapuját. Amúgyban nem volt megengedett ehhez hasonlóan kölcsönvenni egy testet. De mivel most ez ember törekvők, a múltban, ha látták ezt, nem engedték meg. Nem lenne megengedett neki épp ahhoz hasonlóan megkapni a testét. De ha egy ember arra törekszik és azt gondolja, én pénzt akarok keresni, látod őt, ahogy csigongot gyakorol, leáll és kimerült, a lábaira megnek, nem tudja fenntartani a kezeit tovább, ez elméje nem tétlen. Az elméje azt gondolja, hogy lehet az, hogy nem tudok gongot kifejleszteni a gyakorlatomból. A gongot kapok, megy a betegségeket gyógyítani, hogy lehet az, hogy a Tianmum, azaz a harmadik szemem nem nyílik fel. Ha a Tianmum felnyílik, diagnosztizálni fogom az emberek betegségeit és pénzt fogok keresni. Ez az, amire gondol. Egy erényes útmestere meg fogja nézni azt, és ezt gondolja. Mi ez? Ez szörnyű. Akár van egy mestered, akár nincs. Még ha nincs is mestered, vannak néhány arra járók, akik látnak téged, de látják, hogy ez a személy nem jó. Én nem fogok gondoskodni rólad. A megszálló állat látta ezt, és azt gondolja, ha te nem gondoskodsz róla, az nem láthatja azokat a dimenziókat, amelyekben az igaz utak megvilágosult lényei vannak, nem megengedett, hogy lássa azt, úgyhogy nem láthatja, hogy neked van egy mestered vagy sem. De tudja azt az elvet, ha neki adom azt, amit akar, az nem hibás, tehát kihasználta ezt a kiskaput. Ő meg akarja kapni, az természetfeletti képességekre törekszik, gongot akar kibocsátani, gongot akar kapni, gongra törekszik. Tudja, hogy egy igaz útmestere minden bizonnyal nem adhatja neked, azt mondja, ha ő nem adja, én adom, de a semmiért nem adja oda, van egy célja. A kezdetben nem mer rátapadni az ember testére, el kell kezdenie egy kísérletet az átadásánál. Azt gondolja, gongot akarsz, adok neked gongot, és küld neked egy kevés gongot, amit gyakorolsz, a kezei csibbattá válnak, vagy a tested forróvá válik, és azután képes vagy, hogy energiát bocsáss ki. A személy örül, elkezd betegséget kezelni, és elkezdi használni azt, amint örülsz, boldogra válik, és azt gondolja, nézd, ez elég jó, te el akarod venni. Te el akarod venni, de azt nehéz így adni, ez sok erőfeszítést igényel. Te más dolgokat is akarsz, nem tudom neked adni őket. El kell tapadnom a testedre, hogy neked adjam ezeket. Tehát rázaródik a személy testére. Tudjátok, amint ez a dolog felszáll a személy testére, ahogy gyakorol, hirtelen természetfeletti képességeket szerezhet, és képes arra, hogy dolgokat lásson a Tianmujával. Gyakorol és hirtelen, hűha, a Tianmu felnyílt, vagy még néhány természetfeletti képességet is kifejlesztett, túláradóan boldog. Attól a naptól fogva kiakaszt egy cégtáblát és csigongmesteré válik. Én mindenkinek mondom, ő egyáltalán nem nyitotta fel a Tianmut. Nincs meg ez a képessége, hogy felnyisse a Tianmuját. Hogyan lát akkor, mert amint az rátapad a testére, az uralja az agyát. Minap, amíg a Tianmut kérdéséről beszéltem, megemlítettem, hogy nem a szemek azok, amik közvetlenül tükröznek vissza egy képet, az agya az, ami képeket állít elő. Amint ez a dolog rászáll a testére, uralja az agyát, és az állati szemeit használja, hogy dolgokat lásson, és azután visszatükrözi az agyába, tehát ő azt gondolja, hogy azt önmaga látta, amikor gongot bocsát ki, egy kicsi mancs jön hátulról. Ön nem láthatja azt, úgy gondolja, hogy ő tud gongot kibocsátani, egy ilyen probléma kerül felszínre. Ha megmondom, hogy a mai társadalomban hány ember rendelkezik ezzel a fajta dologgal, olyan ilyetté válhatsz, hogy nem mersz majd többé csigongot gyakorolni. Ez már elért egy eléggé nagy kiterjedést, ez már elég rendetlenséget okozott az emberi társadalomban. Miért mondom azt, hogy olyan sok van? Korábban azt mondtam, hogy a szám eléggé ijesztő. Nem fogom megmondani, hogy mi ez. Hogyan tud annyira sok lenni? Gondoljatok arra, azon emberek közül, akik velük gyakorolnak csigongot, hánynak vannak egyenes gondolataik, amikor gyakorolnak? Hány ember gondolja azt? Az egész szívemmel azt akarom, hogy sikeres legyek a művelésben. Nehézségeket akarok elviselni. A nehézségek nem problémák. Meg akarom emelni a sínsingemet, azaz az elmém természetét, és gyorsan felfelé művelni magam. Parkokban gyakorló emberek közül hányan gondolkodnak ezen a módon? Azon felül, hogy természetfeletti képességekre törekszenek, némely emberekre ráadásul azt gondolják, hogyan lehet, hogy én nem fejlesztek ki gongot. A munkahelyi felettesem olyan aljas velem, miután gongot fejlesztek, nehéz helyzetbe fogom hozni, és ezután egy csomó pénz van a bankban, ha természetfeletti képességeket fejlesztek, el fogom venni valamennyit, mindenfajta mentalitás van. Épp ahogy a minap mondtam, vannak, akik mindenről szövegelnek, családi dolgoktól kezdve a nemzeti ügyekig. A cél megint az, hogy az művelje magát, nem azt akarja tőled, hogy műveld magad. Ez a két véglet azt akarja tőled, hogy beszélj úgy, hogy ne tud művelni magad. Ki gyakorol akkor? Az a dolog gyakorol, az felhasználja a testedet, hogy végrehajtsa a mozdulatokat, és az kapja meg a gongot. Úgyhogy a társadalomban ezek a dolgok most már nagyon bonyolultak és nagyon zavarosak. Némely emberek betegségeket kezelnek, de nem tudják, hogyan kezelnek betegségeket, nem tudják, honnan jön a gongjuk. Néhány évvel ezelőtt a csigong népszerűségének a csúcsán volt egy csomó megvilágosult lény, akik besegítettek annak érdekében, hogy összhangban legyenek a kozmikus jelenségekkel, segítettek néhány jó embernek, de most ők mind visszamentek, senki sem maradt, a munka már kész. Úgy miért jelennének meg megint néhányan ilyen nagy mértékben ezek közül? Egy kevés ember felbukkan ma, egy kevéssel több felbukkan holnap, és neveket és címeket adnak maguknak. Ők maguk nem tudják, mi vár rájuk. Ártanak maguknak és másoknak is. Néhány ember azt gondolhatja, nos, mi rossz van ebben? Pénzt kereshetsz, tehát kit érdekel? Természetesen el fogom mondani mindenkinek, az nem száll meg téged a semmiért. Miért teszi azt? Azért ad neked dolgokat, mert össze akarja gyűjteni a testedből az emberi test eszenciáját. Hogy csak egy adag van abból a dologból, ami képessé tesz egy embert arra, hogy művelje magát és elérje a taót, és ez el akarja venni tőled azt az egy adagot, vagy közvetlenül kiművelni egy emberi alakot a testedben, hogy elvegye. Ha elveszi a dolgaidat, neked semmi sem fog maradni, de éppen olyan leszel, mint egy üres kagyló. Elfelejtheted a művelés gyakorlását ebben az életben, neked semmi sem maradna. Még ha művelni is akarnád magad, az nem működne. Neked semmi sem maradna, már nem lehetnél sikeres a művelésben. Néhány ember úgy gondolkodik, ahogy a néppen mondtam, kit érdekel ebben az életben az, hogy mi történik a következőben. Ha pénzem lenne, ha híres lehetek, az eléggé jó. Én elmondom neked, és amit elmondom, megrémülhetsz. Ám bár híressé válsz, nem leszel képes élvezni azt. Ám bár pénzt kapsz, még arra sem leszel képes, hogy elköltsd. Miért? Mindenki gondolkozon el azon, ha korán elhagyja a testedet. Általában ők a testen belül művelik magukat, viszonylag kevesen veszik el azt közvetlenül, mert igazán nem merik. Úgyhogy, ha korán elhagyja a testedet, gyengének fogod érezni magad a végtagjaidban, az életed hátra levő részében, a dolgaid közül túl sokat vettél, beteg leszel a legcsekélyebb szellőtől, fejfájást, hidegrázást fogsz kapni, bármi hatni tud rád, influenza járványok. Nagyon könnyen fogsz betegségbe esni, mert a tested már teljesen legyengült. Ha később hagyja el a testedet, te csak egy növény leszel. Egyetlen benned maradt lélegzettel fogsz feküdni az ágyban. Hírneves vagy, te élvezheted azt, van pénzed, de el tudod költeni? Ez nem veszélyes? Látom, hogy sok ember van, aki üres kagylóvá vált. Mégis még mindig azt gondolják, hogy ők elég jók, azt szokták mondani. Ráadásul másokkal harcolnak, nem szentelnek figyelmet a dőre, azaz a zerényre. Csak elmagyarázom, mire gondolok. Némely csigongmesterek mindenhova elmennek becsapva az embereket, ők nem tisztelnek senkit, embereket rágalmaznak. Azt gondolják, hogy ők elég jók, de voltak éppen már üres kagylókká váltak, ők most semmik, ők mindannyian ehhez hasonlóak. Ráadásul maguk sem tudják, honnan jött a gongjuk, csak megkapták azt az éjszaka folyamán. Az a helyzet, amiről éppen beszéltem, nem maradhat megtárgyalatlanul, de amint azt megemlítjük, úgy tűnik, hogy ez némely olyan dolgokat foglal magába, amiket nehéz megérteni, de nekünk beszélnünk kell arról. Mert az igaz, magas szintű művelésben azt el kell magyarázni nektek, mert ez egy nagyon nagy akadály, és szintén egy nagyon komoly probléma. Ha a fát nem tanítják meg nektek alaposan, nektek nem lesz módotok művelést gyakorolni. Úgyhogy, amiket épp megemlítettem, mind olyan helyzetek, amik azokat foglalják magukban, akik nagy hirtelen szerettek gongot. A csigong közösségben van egy kifejezés, amit úgy hívnak, gongot adományozni, és olyan, hogy egy mezőt képezni, gongot adományozni. Mindezek olyan kifejezések, amelyeket ilyen emberek alkottak. Ezek a kifejezések nem léteztek a múltban. Mindehhez olyan kifejezéseket használtak, mint a fát tanítani, gongot tanítani, tanítványokat felnevelni, elhivatottságba elfogadni. Mindezekhez hasonlóak voltak. Semmi olyasmi nem volt, mint egy mezőt képezni és más ilyen kifejezések. De most a csigongmesterek csokrának a szakkifejezésévé váltak. Ezt követően egy másik helyzetről fogunk beszélni. A csigong közösségben szintén van egy másik jelenség, miáltal egy személy hirtelen valamilyen furcsa nyelven tud beszélni, amely hasonlóan hangzik a csicsergéshez, vagy ráadásul több furcsa nyelven tud beszélni. Ez igazán nem olyasmi, amit saját magad csinált. Némely emberek eléggé folyékonyan tudják beszélni azt a nyelvet. Némely emberek kozmikus nyelvnek hívják azt, némely emberek mennyei beszédnek hívják, némely emberek ráadásul azt mondják, hogy ez egy buddha nyelve. Tehát beszéljük meg, mi is ez tulajdonképpen. Megmondom mindenkinek, először én megmondom mindenkinek, ez nem a megvilágosult lények nyelve, ez egyáltalán nem a megvilágosult lényeknek a nyelve. És ez nem is a természet feletti képességek egy megnyilatkozása, ez nem az, hogy megszerezted ezt a természet feletti képességet, és ez nem is a szinted megnyilatkozása. Ez nem is olyasmi, hogy a szinted magas. Tehát akkor mi ez egyáltalán? Ez az, hogy a személyi agyában a nyelvfeldolgozó központot valaki más irányítja. Ezek az emberek ragaszkodásaik miatt hozták ezt magukra. Ráadásul ők nagyon boldogok, felvágnak és tovább fecsegnek, minél többet mondanak, annál boldogabb lesz ez a másik valaki, és annál szilárdabban irányítja őket. Úgyhogy ez nem természetfeletti képesség, és nem is a gyakorlásból származik, ez csak olyasmi, hogy valaki más irányítja őket. Úgyhogy az olyan emberek körül, akik kozmikus nyelveket beszélnek, gyakran egy értelmes élő entitás van a vállukon, a fejükön ülve, vagy egy rövid távolságra mögött. Miért merül fel egy ilyen helyzet? Nem az a célja, hogy egy testet kölcsönözön a művelésre. Más célja van, amelyik a következő. Most, hogy az emberi társadalom a mai állapotig fejlődött, az csak ugyan nagy veszélyben van. Gondolkodjon el mindenki, az egész erkölcsi színvonal olyan, mint egy óriási földcsuszamlás, emberek harcolnak egymás ellen, és semmivel sem törődnek, csak a nyereséggel. Annak érdekében, hogy elérjék a személyes érdeküket, és elérjék a személyes céljaikat, költséget és eszközöket nem kímélve ártanak másoknak. A manipulációnak és hátbadöfésnek a gondolatai, amiket kisugároznak, nagyon rosszak. Ha az emberek már elérték ezt a fokot, gondolkodjon el erről mindenki, az nem veszélyes? Ha a dolgok elérnek egy végletet, a visszájukra fordulnak. Megengedhető-e az emberi társadalomnak, hogy tovább omoljon össze addig az állapotig? Ha azon a módon fejlődik tovább, mihez fog hasonlítani a jövőben? Ha ezen a módon fejlődik tovább, mihez fog hasonlítani? Tehát mondjátok meg, az nem veszélyes? Hogy lenne egy katasztrófa a történelemben az emberiség számára, mi nem mondunk ilyet, soha nem beszélünk ezekről a dolgokról voltak éppen. Ha igazán van egy katasztrófa, annak semmi köze sincs egy igazunk művelőihez. Vagy a jó emberekhez, a rossz emberek azok. A rossz emberek azok, akiket kitakarítanak, azok az emberek, akik másokat megsebeznek, azok az emberek, akik megrongálják ennek a világegyetemnek a rendjét, azok az emberek. Tehát az a dolog szintén tudja, hogy az ezen az úton lévő emberiséggel ez annyira veszélyes, úgyhogy el akar szökni. Miért akar elszökni? Mert ember egy másik dimenzióban van, ugyanazon a szinten van, mint az emberi lények, úgyhogy el akar szabadulni. Tudja, hogy egy katasztrófának kellene lennie, nem lenne képes elszabadulni, úgyhogy el akar szökni. De ha bár egy emberi lény ma tanulhatja az egyik művelési rendszert, és holnap egy másikat, és meglehetősen könnyen tanulhatja őket, ha az a dolog tanulni akar, az nagyon nehéz volna. Nem megengedett megkapni a fát a másik oldalon, nem megengedett tudatosan és öntudatosan megkapni a fát. Mindenkinek addig kell megkapnia, amit téveszmében veszett el. Nem mer erre az oldalra jönni, amint az agyát kimossák, semmit sem fog tudni. Amennyire tudjátok, az még rosszabbul végezhetné, mint az emberek. A jövőben még rosszabbá válhatna a mai embereknél, úgyhogy egyáltalán nem mer idejönni. Tehát mi a teendő számára? Előjött egy módszerrel. Embereknek fogok segíteni, jó dolgokat cselekedni, és azután felemelhetnek engem. Tehát gondolkodott és gondolkodott, nem tudja, hogyan kell kezelni az emberek betegségeit, de tudja, hogy annak az energiának, amit kibocsát, lehet egy bizonyos hatása, lehet némi korlátozó hatása egy beteg személyen, és ideiglenesen enyhíteti a fájdalmat. Bárhol fáj, az nem fog fájni már. Ám bár voltak éppen nem tud gyógyítani, az okozhat egy ideiglenes korlátozást. Ideiglenesen korlátozhatja azt egy ideig, és megszüntetheti a fájdalmat. Úgyhogy általában, amikor egy személy egy kozmikus nyelvet beszél, ha egy beteg személy van előttük, az a beteg személy elég jól érzi magát, érez egy kevés megkönnyebbülést. A célja tulajdonképpen éppen az. Átlag emberek, mi nem törődünk velük, az övéik csupán a hétköznapi emberek dolgai. De én mondom mindenkinek, gondolkodjunk el arról, hogy az ember minden teremtmény legfelsőbb intelligenciája. Az ember a legértékesebb. Ha te művelni akarod magad, nem lehetsz az irányítása alatt. Ráadásul most ez alacsonyabb lehet, mint te. Te azt mondod, hogy irányít téged, és azután saját érvényesülési vágyat boldogat tesz téged emiatt. Mondd csak, mennyire zavarodott az ember. Tehát az igaz utak művelői, Mi az igaz utak művelőiről beszélünk, és természetesen a Falun Gongunkban teljesen tilos ezzel a ragaszkodással rendelkezni. Egyáltalán nem mondhatod azokat a dolgokat, némelyek természetfeletti képességnek tartják azt, mert tovább lehet adni. Azt mondja egy másik személynek, próbálj meg beszélni, nyisd ki a szád, meg tudod csinálni. És ezután, amint az bátorságot vesz és kinyitja a száját, igazán beszél. Mert azok a dolgok falkában jönnek, ha ő beszél, még egy fog csatlakozni közülük. Menj előre, beszélj. Némely emberek azt mondják, hogy ez buddha nyelve. Azt mondom, hogy ez buddha megragalmazása. Hogyan lehetne ez egy buddha nyelve? Sok ember, akinek a tianmúja kinyílt, láthatja. Mindenki tudja, jó velük született minőséggel rendelkező emberek látnak megvilágosult lényeket. Miután látták őket, némely emberek azt gondolják, hogy azok a megvilágosult lények beszéltek hozzájuk. Voltak éppen az ajkaik ráadásul meg sem mozdultak. Ők rendelkeznek a buddha fej egy isteni képességével, ami az, hogy azok a gondolati jelek, amiket kibocsátanak, egy térhatású hangot hordoznak annak a személynek a hangját, az eléri az agyadat, és arra késztet téged, hogy azt gondolt, hogy ők beszéltek. Voltak éppen egyáltalán nem beszéltek. Ha ők beszéltek volna ebben a dimenzióban az földrengést okozna, az morajlana, úgyhogy általában nem beszélnek. De nekünk van néhány emberünk, akinek az égi fülek kinyílt, mert az égi fül ugyanaz a rendszer, mint a tiánmú. Amint a tiánmú nyitva van, szintén hallhatsz hangokat, és amint a fül nyitva van, szintén hallhatsz dolgokat, úgyhogy ők más dimenziókból származó csodaszép zenét vagy embereket hallhatnak beszélgetni. Tehát mi folyik itt? Az ok, amiért hallhatod a más dimenziókban folytatott beszélgetést, vagy a csodaszép zenét, hangját, hallhatod azt, az, hogy hozzáadtak egy bizonyos dolgot a természet feletti képességükhöz, hogy áthidalják a dimenzió közötti különbséget, ami szállítóként működik, hogy közvetítse azt a füleidbe. Legtöbbször, amikor egy személy más dimenziókban beszélgető embereket hall, nem hallja tisztán, amit mondanak. Mert azon dimenziók, azon nagy dimenziók és a mi dimenziónk között van egy nagy különbség. Különböző időterek vannak, úgyhogy a fogalmaik szintén különbözőek, mivel a dimenziók különbözőek, az idők szintén különbözőek. Úgyhogy azon a nagy dimenzión belül az idő gyakran gyorsabb, mint a mi dimenziónk ideje, az gyorsabb. Azt mondják, hogy egy nap a mennyben 1000 évvel egyenlő a Földön. Az mit jelent? Azaz egységes mennyországokra utal, ahol a megvilágosult lények laknak, ott nincs idő, ott nem létezik az időfogalma, nekik nincs idejük. Úgyhogy két ember csöveg ott, azután megfordulnak és lenéznek, és látják, hogy egy személy megszületett. Valamivel többet csövegnek, azután még egyszer lenéznek, és látják, hogy ez a személy már a sírjában van. Azaz gyors, mert ez az időkülönbség van. Tehát azt mondják, hogy az embernek meg kellene ragadnia az időt a művelési gyakorlat számára, mert az ember egy szempillantás alatt elmegy. A buddhizmusban azt mondják, hogy egy ember számára olyan sok száz évet vesz el, hogy kapjon egy emberi testet, vagy még több ezer évet, hogy kapjon egy emberi testet. Reinkarnáció hatótjában nem könnyű egy emberi testet kapni, mert ha te sziklaként születtél volna meg, nem jöhettél volna ki belőle 10 000 éven keresztül. Ha csak a szikla nem porlak volna el, nem volnál képes, hogy kis. Nem kellene megragadnod az időt a művelési gyakorlat számára. Az, amit a vallásban mondanak, azt jelenti, hogy a buddha fáját nehéz megkapni. Úgyhogy a két dimenzió közti különbség egy nagyon nagy különbséget okoz az idő terei között. A mennyországokban nem létezik az időfogalma, de abban a nagy dimenzióban létezik. Az időkülönbség azon belül a nagy dimenzión belül általában a következőképpen oszlik meg. Ami egy sícsön a mi terünkben, az, amit egy sícsönnek hívtak a múltban, az most 2 órának felel meg. Egy sícsön egyenlő egy évvel odáll. Amikor itt egy sícsön elmúlt, egy év múlt el ott, tehát annak a nagy dimenziónak az ideje gyorsabb, mint a miénké. Tehát azt mondják, hogy az embernek vannak a legjobb feltételei arra, hogy művelést gyakoroljon. Azt mondjuk, te egy éjszakán keresztül ültél a meditációban, a lótusz pozícióban, odaállt, azt gondolnák, ez az ember igazán bámulatos, ő már egy éven át művelte magát ott, olyan sokat szenvedett. Ez az a mód, ahogy önök megnézik ezt, úgyhogy az embernek jó feltételei vannak a művelés gyakorlására, mert az elejétől fogva szenvedés közepette van. És sem fogok arról beszélni, hogy hogyan szenvedsz, mivel mindenki ugyanolyan nem érzett, hogy szenvedsz, de voltak éppen, ahogy a nők látják, elég sokat szenvedsz. Úgyhogy az időkülönbségek miatt hogyan hangzana, ha hallhatnád őket beszélgetni oda, az olyan volna, mint egy madárdal, vagy egy túl gyorsan lejátszott lemet, csücsücsücsú, az a fajta hang. Ők nagyon lassan beszélgetnek, de az nagyon gyorsnak hangzik számodra, úgyhogy nem hallhatod azt tisztán, csak ha közvetítőként használják a természet feletti képességüket a zene hangja vagy a hang számára, hogy áthidalják ezt az időkülönbséget, leszel képes arra, hogy tisztán halld azt. Nekik nagy képességeik vannak, úgyhogy meg tudják tenni ezeket a dolgokat. Ezért általában nem beszélnek túl sokat. Különösen, amikor magas szinten vannak maguk között, amikor két ember találkozik egy mosolyjal, mindent megértene, mert a telepátia erejére támaszkodnak, hogy az szállítsa a hangjukat. Tehát gyakran nem beszélnek, de nincs úgy, hogy soha nem beszélnek. Néha megteszik, néha beszélnek. Amikor örülnek, beszélnek, és ez eléggé élénk. De szintén van egy másik gyakran használt módszerük, hogy helyettesítsék a beszédet, vagyis a nagyisteni kézmozdulatok. A Buddha iskolában ott vannak a nagy kézmozdulatok. Azok a nagy kézmozdulatok nagyon szépnek látszanak, Buddha mozdulatai. És akkor ott vannak a kis kézmozdulatok is, mindenfajta kis kézmozdulatok. Mert amikor kis számú ember van ott, kis kézmozdulatokat végeznek, amikor sok ember van, nagy kézmozdulatokat végeznek. Amikor egy bódhiszattva tanítja a fát, néha hangjával tanítja, és ugyanakkor nagy kézmozdulatokat végez néha, amikor kevés ember van, kis kézmozdulatokat végez. Voltak éppen, ha a tantrizmushoz mész, és a nagy kézmozdulatokról kérdezed őket, nem fogják szükségképpen tudni, hogy mik azok. Csak azt tudják mondani neked, hogy azok a legfelsőbb joga, művelési módszerként használják azokat. Voltak éppen ez a dolog a Buddha nyelve. Mivel ez a Buddha nyelve, és a Buddha nyelve az a fa, azok a kézmozdulatok, amelyeket végeznek, nagy erőt hordoznak, és az szintén a fa. De a Tibetben használt nagy kézmozdulatok csak a gyakorlásra használt néhány dolog. Azok rögzítettek, csak a gyakorlásra való néhány dolog. De a valóságban nem rögzítettek, éppen olyanok, mint egy nyelvszavai, kombinálhatják őket, tetszés szerint kombinálhatják őket, tetszés szerint használhatják őket, hogy mondjanak bármit. Úgyhogy eléggé gazdagok és összetettek, és nem követnek egy sablont sem. Csak most mi kozmikus nyelvről, üzenet nyelvről és ilyesmiről beszéltünk, és elkalandoztunk ezekhez a dolgokhoz. Ez minden, amit ezekről fogunk mondani. Ezt követően nagyon sok időt elhasználtunk. Ezt követően beszéljünk arról, hogy mit adtam nektek mindannyiótoknak. Ti? Tudjátok, a qigong fontosságot tulajdonít az üzeneteknek. Némely emberek szintén megkérdeztek engem, tanár, minden, amit teszel az előadás, milyen üzeneteket adtál nekünk. Némely emberek, amikor elveszik az autogramom, ráadásul meg fogják ragadni a kezemet, és nem fogják elengedni. Egy üzenetet akarnak kapni, tudom, művelési gyakorlat, én mondom nektek, azok a dolgok semmi többre nem jó, mint a gyógyulás és egészségmegőrzés, arról beszélnek azon a szinten. A művelési gyakorlat szintjén bármilyen sok energiát adok neked, az mind le fog esni, az haszontalan, az nem a tiéd. A gongod minden egyes darabja a szíved művelésétől függ, hogy felfelé nőjön. És ott van egy mérőrúd és egy mérték a sínsingednek. Nem számít, ki ad neked gongot, nem lehet hozzáadni a tiédhez. Még ha a saját testvéred is műveli magát és ad neked gongot, azt nem lehet hozzáadni, még ha a szüleid is adják ezt neked, azt nem lehet hozzáadni. Tény ellenére, hogy ők a szüleid ebben az életben, mondjuk egy viccet, a reinkarnáció hatútjának a buddhista tanítása szerint, ez egy olyan hosszú idő volt, amióta az életedet létrehozták, hogy te nem tudod, hány szülőd és hány gyereked volt a világban. Melyek az igaziak? Csak az az anya, aki eredetileg világra hozott téged, az igazi. Ennek a buddhista tanításnak a jelentés. Az. Ne ragaszkodj túlságosan az átlagemberek ezen dolgaihoz, ne ragadkozz ehhez a csinghez, azaz érzelmekhez. Némely emberek nem tudnak lemondani semmiről, nem tudnak lemondani erről, nem tudnak lemondani arról. Némely emberek azt mondják, amint az anyám meggyógyul, gyakorolni fogom a művelést. Az olyan, mintha az anya jó egészsége előfeltétel volna a művelés gyakorlására. Gondolkozzon el ezen mindenki. Egy személy, egy hétköznapi személy megváltoztathatja magát, ha embereket akarsz megmenteni, meg akarod menteni rokonaidat és jó barátaidat. Neked magadnak kell művelned magad, valóban elérned a beteljesülést, azaz Yuanman, és elérned a hót, csak akkor tudod megtenni azt. A művelés folyamatában lévő személyként nem vagy képes semmit megtenni, az aggodalmat hiába való. Az a ragaszkodás vezet, miközben nem enged téged művelődni helyett, egy démoni erővé teszi azt. Bármilyen csing, az érzelem, az egy démon. Természetesen mi nem azt mondjuk itt, hogy nem tisztelheted a szüleidet, azt nem tennénk. Az a mennyország és a föld egy törvénye, hogy egy embernek tisztelnie kell a szüleit, és szeretnie és védenie a gyerekeit. Az emberek között az, amit támogatunk, nem a keskeny szeretet. Mi a könyörületességről beszélünk, a könyörületesség szívével rendelkezve minden lény számára, mi valami ilyen hatalmasról és végtelenről beszélünk. Egy óriási szívről, nem arról a kicsiről, ami nektek van. Tehát itt mi nem beszélünk semmilyen üzenetekről, német csigong mesterek azt mondják, nézz egy bizonyos irányba, a gongot fogok kibocsátani, és te meg fogod kapni az üzenetet. Vagy egy kevés teát fogok adni neked, geverd meg, vedd vissza, és idd meg. Nem tesszük ezt, miről beszélünk. Amiről mi beszélünk, azok a módszerek, amik felelősek az igaz művelésedben. Milyen módszereket alkalmazunk? Tudjátok, egészen a legelejétől máig, bezárólag a mai napban, mi erőteljesen kitisztítottuk a tetteiteket, minden rossz dolgot kitakarítottunk. Miután ezeket a dolgokat kitakarítottuk, az ezen a szemináriumon résztvevő emberek abszolút többségét be kell majd léptetnünk a tervezett test állapotába. Azután... Azután, amíg a szeminárium folytatódik nekünk, gongot kell majd fejlesztenünk neked. Miért kell gongot fejlesztenünk neked? Te magad fogod felfedezni, hogy miután elhagyod ezt a szemináriumot, a sínsinged nagy mennyiségben megemelkedett. Fel fogod fedezni, hogy még a világnézeted is keresztül ment egy nagy változáson. Ez nem azt jelenti, hogy felemeltelek, mivel javultál, megemelkedtél a gongot, szintén nőni fog úgy, hogy ebben az osztályban meg fogjuk valósítani azt. Tehát ez az a módszer, amelyet használunk, ez az, amit mindegyik ötöknek adtam. Ugyanakkor vannak némely emberek, akik összekuszálták a testeiket mindenfajta csigong rendszerek tanulásával. Nekünk mindent rendbe kell hoznunk a számodra, de a jövőben ne kuszáld össze azt megint. Neked még azoknak a gondolatát sem szabad megtartanod az elmeszándékodban, mivel a gong gyakorlása nagyon egyszerű, egy elmeszándék hatása lesz, mivel az elmeszándékodban azt akarod, az jönni fog. Úgyhogy amikor némely emberek fánon gongot gyakorolnak, az elmeszándékukban azt gondolják, azelőtt, amikor ezt a dolgot gyakoroltam, ez annyira jónak tűnt, én még mindig használni akarom ezt a pozíciót. Így tenni össze a kezeket, úgy tenni össze a kezeket. Én mondom neked, menj előre, gyakorold azt, az a dolog vissza fog térni, és még egyszer össze fog kuszálni téged a fálon, azaz a törvénykerék tiszta talánál fog válni. Amint látjuk, hogy két csónakba teszed a lábaidat, mindent vissza fogunk venni tőled. Nem hagyhatjuk, hogy csak úgy megrongáld ezeket a dolgokat. Nagyon értékesek. Mi a történelem elég hosszú korszakán át, és olyan sok ember erőfeszítéseink keresztül alakítottuk ki ezeket a dolgokat. Egy eléggé óriási csillagászati mennyiségi időn át alakítottuk ki őket, megengedhetünk neked, hogy egy pillanat alatt elpusztítsd őket. Ez abszolút nem megengedett, úgyhogy nekünk meg kell. Én mindenkinek megmondom, az egyetlen egy művelési úthoz való elkötelezettség egy nagyon kulcsfontosságú kérdés. Miután a testedet rendbe tették, megtartották a jó dolgokat és eltávolították a rossz dolgokat, ez garantált lesz, hogy magas szintek felé művelheted magad. Némely embereknek azt fogják adni, és ott több van. Még ha ezt is adják, még mindig nem tudsz művelést gyakorolni. Mit kell adni? Miért nem tudsz? Mert ha nem ismered a fát, egyetlen egy napig sem művelheted magad. Tudjátok, az embert életről életre megakadályozza a karmája, azaz a jeli. Ki tudja, hogy kiölt meg valakit, sebzett meg valakit, vett el valaki életét, kezelt rosszul valakit, vagy vett el valaki előnyét. Amikor itt vagy, a hitelező nagyon világosan láthat téged odaátról. Ha úgy élsz, mint egy hétköznapi ember, őt nem érdekli, tudja azt. Amikor eljön az idő, vissza fogod fizetni nekem, amikor eljön az idő, jönni fogok és kérni fogom a visszafizetést. De elkezdesz művelést gyakorolni, nem fog belenyugodni abba. Távozni akarsz? Következő alkalommal kívül leszel a hatókörzetemen, még arra sem leszek képes, hogy megérintselek téged. Feljebb jutottál, úgyhogy ez nem fog működni. Így jön követelni, hogy fizesd vissza az adóságot. Hogy megkapja a visszafizetést, zavarni fog téged. Amikor látja, hogy nem tud zavarni téged, igazán meg fogja próbálni elvenni az életedet. Tudja, hogyha megöl téged, neki szintén meg kell halnia, de neki még mindig meg kell ölnie téged. Természetesen én azt mondtam, hogy ha egy ember művelést akar gyakorolni, milyen könnyű azt mondani. Az nem semmi, az egyáltalán nem könnyű. Ha nem kaphatod meg az igaz utat, ha te magad akarod művelni magad, ha nem te magad műveled magadat, akkor te nem vagy az az ember, aki műveli magát. Ha igazán művelni tudod magad, amikor művelést akarsz gyakorolni, nem csinálhatod azt a művelésben anélkül, hogy valaki megvédene téged, amint kilépsz a házból, halálos veszéllyel fogsz találkozni. Ezek a hitelezők az életedre fognak törni. Természetesen ez nem történhet meg, hogy amíg meditációban ülsz, levágják a fejedet. Ez nem történne meg. Ennek alkalmazkodnia kell az átlag emberek állapotához, talán, amint kilépsz a házból, el fog ütni egy autó, vagy ki fogsz esni egy ablakból, vagy más természetes vagy mesterséges katasztrófákba fogsz belefutni, és el fogod veszteni az életedet. Garantált, hogy ez a helyzet nem fog történni. A mai embereknek a karma tetején hömpölygő karmájuk van, nekik elég sok karmájuk van, úgyhogy mindenki fog találkozni ezekkel a nehézségekkel. Tehát mit kellene tenni? Tudjátok, némi karmát le tudunk győzni számotokra, az a mester energiapotenciájának, azaz gongiának a magasságától függ. Ha a mester energiapotenciája magas, nagyon sokat tud feloldani neked, és az, ami megmarad, számtalan adagra lesz felosztva, úgyhogy nagyon kicsivé válnak, akkor különféle szinteken helyezik el őket, hogy kicsapásokként szolgáljanak, és ugyanakkor megemeljék a sínsingedet, és átváltoztassák a karmádat tövé, azaz erényé. Ugyanakkor növeled a gombodat, és megemeled a sínsingedet, ez az, amire használni fogják a művelési gyakorlat egy nehézség. Szándékosan használjuk fel ezt a kicsi darabkát az anyagodból. Ha te magad mész keresztül ezen, az ennek a vége lenne. Sosem tudod, bármelyik napon elveszíthetnéd az életedet, vagy elkaphatnál egy komoly betegséget, úgyhogy nem tudnál feltelni, és ezután 20 éven át szenvednél ettől. Bármi megtörténhet. Az emberek, a hétköznapi emberi lények ilyenek, úgyhogy mindezeket a dolgokat ki kell tisztítani számodra. Annak érdekében, hogy biztosítsuk az életed biztonságát, egy embernek nagyon nehéz művelést gyakorolnia, úgyhogy nekem számtalan fása nem azaz gombból és fából készült testek, törvénytestek van, aki meg tud védeni téged. Ami igazán műveled a Falun Gongot, műveled a Falun Dafát, a fása nem meg fog védeni. Mert a fásenaim most arra annyira számosak, hogy nem lehet megszámolni őket számokat használva. Rendkívül számosak. Nem számít, hogy mennyi ember van, még mindig tudok gondoskodni róluk, mert a gongomból és a fámból, és a műveltem ki őket. A saját élőlényeim közül mindegyik, a kinézetük olyan, mint az enyém, kivéve azokat a ruhákat, amiket hordanak, azok éppen olyanok, mint a szerzetesek ruhái, sárgák, egy szövetlepedbe burkoltak, és a hajuk gömbölt. Természetesen, amikor a diákjaink közül némelyek látták az alakomat, annak néha olyan haja van, mint most nekem, vagy valami fajta ruházatot hord. Mindenki szenteljen figyelmet erre a dologra. Némelyeket közülük egy démon idéz elő, ez becsap téged. Némelyek ezek közül szintén az elméd gondolkodásából származnak. Ténylegesen láttad, de amint azt gondolod, a tanárkinézet olyan, mint ez. Egy pillanat alatt az át fog változni olyan fajta ruhákká, mert az elmédből idézted elő őket. Ez a probléma fordulhat elő. Tehát meg tudom védeni a tanítványokat úgy, hogy semmi ne történjen velük. Sok csigongmester nem mer magas szinteket tanítani. Nem tudják megtenni ezeket a dolgokat, mert nekik nincsenek fásenjeik, azaz törvénytestjeik. Tudjátok, hogy egy fásen képe milyen, de egyébként mielőtt elértétek azt a szintet, nekik nem megengedett megjelenniük, nem megengedett nektek embereket megmentenetek, és a fáseneknek sem engedik meg, hogy megjelenjenek. Tehát meg tudlak védeni mindegyikőtöket, úgyhogy nem lesznek problémáitok. Így a dolgok között, amiket mindegyik ötöknek adtam, egy fálunk, azaz törvénykereket is fogok adni nektek, és beléd lesz őketve. És azután nekünk szintén ennek az iskolának több mint 10 000 dolgát kell adnunk neked, ezeket hangokhoz hasonlóan ültetik a testedbe. Másképp az ebben az iskolában való művelésnél előállított dolgok rendkívül bőségesek, több mint 10 milliónyi dolgot kell előállítani művelési gyakorlaton keresztül. Dolgokat minden állapotban a gong különféle formáit, nem ültetnénk beléd ezeket a magokat a művelésed, nem lenne képes arra, hogy bármit előállítson. Ez csupán üres beszéd lenne. Minden beléd lesz ültetve, úgyhogy garantált, hogy ki tudod fejleszteni ezeket a dolgokat ebben az iskolában. Ugyanakkor, mivel a gongunk automatikus, nem csak a fálon, de sok szerkezet, mindegyikük automatikusan forog a fálon által meghajtva. Más szerkezetektől eltérően, ahol elmeszándékot használva gyakorolnak, hogy kinyissák az égi kört és keringést idéznek elő a jelentős csatornákban, a nagy és a kicsi égi kört. Neked nem kell semmire sem gondolnod ezek közül. Olyan forgó szerkezeteket, külső forgó szerkezeteket ültetünk rád, amíg gyorsan forognak a testeden kívül. A cél az, hogy meghajtsuk a csatornákat a testedben, úgyhogy még akkor is, ha nem fognak forogni, el tudjuk kérni, hogy forogjanak. Mindig forognak, sohasem állnak meg. Amikor alszol, szintén forognak. Minden egyes pillanatban forognak, épp úgy, mint a fálunk. Vagyis ez a gong természetes módon fog, minden automatikussá fog válni. Bármilyen munkát végzel, nem fog zavarni téged, csak menj előre és tedd. De van ott egy pont, neked gyakorlónak kell tekintened magadat, és emelned kell a sínsingedet. Csak akkor lehet mindezeknek a dolgoknak hatások, különben hiába fognak forogni, nem fognak nőni, és ott nem lesz változás. Az nem működne, csak amikor megemelkedik a sínsinged, mehet keresztül egy változáson. Úgyhogy én most beszéltem arról, hogy mit adott nektek a tanár. Sok dolgot adtam nektek. Tehát milyen hosszú időre adja nektek a tanár ezeket a dolgokat? Némely emberek megkérdezték, milyen hosszú időre adott nekünk őket? Ha leállsz a műveléssel, mindent vissza kell venni. Az átlag embereknek nem engedik meg, hogy ezekkel a rendkívüli dolgokkal rendelkezzenek. Különben az veszélyt jelentene az életed számára. Akkor mi van, ha művelés gyakorolsz? Ha te műveled magad, garantáltan rendelkezni fogsz azokkal az egész úton, amíg eléred a beteljesülést, azaz Yuanman. Természetesen nekünk itt beszélnünk kell valamiről mindannyiótok számára. Ne legyetek pessimisták. Némely emberek nem nagyon szorgalmasak a művelési gyakorlatban. Nem igazán teszik bele a szívüket, ezért az életük nem érheti el az elme és a test kettős művelésének azt a fokát, és eltávoznak. Némelyek elmennek ezen a módon, de sok ember úgy távozik, hogy magával viszi a fálun. Mivel megkapták a fát, Az eleve elrendelt, hogy a jövőben vissza fognak jönni, hogy műveljék magukat. Nem jöttek hiába. De ez még mindig nagyon pessimista, végül is ez azért van, mert nem fektettek bele erőfeszítést, vagy kifutottak az időből. Némely ember ilyen. Ezt követően hadd vitassak meg egy másik kérdést. A művelési közösségünkben és a csigong világában van egy kifejezés, amit úgy hívnak egy mező. Különösen a csigong közösségben ők a csímezőről, vagy az energiamezőről beszélnek, a csímező, a mágneses mező. Ezek a kifejezések igazán helytelenek. Miért helytelenek? Mert ez nem egy mágneses mező. Egy csigong mester által kibocsátott energetikai anyag rendkívül bőséges, az nem csak mágnesesség vagy elektromosság, és az nem csí vagy valami. A csí még kevésbé jelentős. Úgyhogy bármilyen mezőnek hívod azt, az mind helytelen, mert ez az energia egyfajta fogyasztása és kompenzációja. Általában ezt energiamezőnek hívjuk, amely úgy gondolom sokkal megfelelőbb. Energiamező. Tehát mi a hatása ennek az energiamezőnek? Tudjátok, ennek az energiamezőnek a tartományán belül, ha ez egy igaz út műveléséből származik, mindenki nagyon kellemesen érzi magát. Például azok az emberek, akik ma itt ülnek, miközben az előadást hallgatják ebben a mezőben, mindannyian viszonylag kellemesen érzik magukat, a mentális állapotuk nagyon derűs, és van egy könyörületes érzés. Némely embereknek ráadásul nem jutnak rossz dolgok az eszükbe. Miért van ez úgy? Mert az a mező, amelyet kisugározok, az a mező, amelyet magammal hordozok, éppen ilyen. Ez az, ahogyan keresztül mentem a művelésen, úgyhogy az igaz utak művelői ezzel a tiszta mezővel rendelkeznek a jövőben, amint ezt az energiapotenciálotok, azaz gongulitok elkezd emelkedni, szintén rendelkezni fogtok ezzel a mezővel. Tehát milyen hatása lehet ennek a mezőnek? Éppen most mondtam, ez az az állapot, amit mindenki, aki itt ül, el tud érni, vagyis olyan békéset, olyan kényelmeset és olyan derűset. Mert ez a mező rendellenes állapotokat helyesbíthet. Mert az ember vele született-e jó, és rendelkeznie kellene a zhen shen zhen, azaz őszintesség, jószívűség, tolerancia tulajdonságokkal. Az igaz, hogy mert az ember elveszett a hétköznapi emberek között, és ragaszkodik a hétköznapi emberek csingéhez, azaz érzelmeihez, mindenfajta ragaszkodást fejleszt ki, és így az eredeti természeted elvesztetted. Úgyhogy ebben a környezetben az helyreigazíthatja ideiglenesen ennek a mezőnek a tartományán belül, ez helyrehozhatja a gondolkodásodat, így helyesbíthet minden rendellenes állapotot. Ezeket a rendellenes állapotokat úgy is lehet értelmezni, mint a következők. Az emberi testnek nem kellene betegségekkel vagy karmával rendelkeznie, úgyhogy ennek a mezőnek a tartományán belül sok ember van, akinek sok fájdalma volt, mielőtt bejött, de amint te értek, megkönnyebbülést éreztek. Némely ember még fájdalmat sem érezhet, de amint elhagyod ezt az előadótermet, még mindig ugyanúgy lehet fájdalmad, mert a betegséget eltávolítják, feloldják. Vagyis ennek a mezőnek az a hatása lehet, hogy kijavítson minden rendellenes állapotot. Némely emberek nagyon jól gyakorolták a gongot. Amikor sétálnak az utcán, éppen csak elsétálnak valaki mellett, meg tudják változtatni annak a személynek a gondolkodását. Mondjuk ez a személy valami rosszat akar tenni, vagy valami rosszról gondolkodik, mondjuk csúnyán akar beszélni valakivel. Hát kinyitotta a száját, de miután elsétált mellette, talán már nem akar többé káromkodni. Mondjuk valakinek fájdalmai vannak, amint elhaladt el előtte, nincs már fájdalma, jól érzi magát. Egy ilyen hatása lehet, ha ez a mező nagyon nagy, egy még nagyobb korlátozó hatása is lehet. Ez az, amire gondol. A múltban a buddhizmusban, amit azt mondták. Buddha fénye ragyogásig világít meg minden dolgot, illendőség és igazságosság a tökéletességhez vezetnek. Ezt követően hadd vitassak meg egy másik kérdést. Hogyan népszerűsíthetik a Falun Dafa tanítványok a művelési rendszert? Dafa tanítványokként a jövőben azt gondolhatjátok, hogy ez a rendszer nagyon jó, és terjeszteni akarjátok néhány jót tettet tenni, némi érdemet felhalmozni. Ez egy jó dolog. Az emberek megváltása egy olyan dolog, ami nagy érdemet hoz. Némely emberek azt mondják, miért nem én? Némely emberek azt mondják, hogy betegségeket akarnak gyógyítani, mert azt az érző lények megváltásának lehetne tartani. Azt mondom, nem lehet. Holnap fogok beszélni a betegségeknek a gyógyítására. Voltak éppen embereket csak be. A Falun Gong tanítványaink nem gyógyíthatnak betegségeket. Holnap fogok beszélni erről a kérdésről. Miért nem gyógyíthatunk betegségeket? Vagyis a Falun Gong tanítványainak emlékeztetniük kell magukat a Falun Gong standardjára, a Xinxing művelésénél, úgyhogy akár terjesztjük a művelési rendszert, akár nem kezelhetünk betegségeket. Sokan közülünk népszerűsíteni akarják a művelési rendszert. Azt gondolják, hogy minden érzőlény megváltása az a betegségek gyógyítása, ez egyszerű félreértés, félreértelmezés és a Buddha megrágalmazása, a Buddha fájának megrágalmazása. Mikor mondta Sákyamuni valaha is, hogy a betegségek gyógyítása az érző lények megváltása, ha csak olyasmi, mint jelentéktelen technikák és kicsi utak foglalkoznak velük, miközben segítenek a világnak és embereket mentenek meg. A semmi több, mint egy kicsi dolog, ami a képességükön belül van. Az érző lények megváltásának a valódi jelentése az, hogy meg kell menteni az embereket a szenvedés ezen tengeréből, és a boldogság partjára kell vinni őket. Fel kell emelni őket ahhoz, ami igazán jó, ezt jelenti. Tehát hogyan vezeted minden érzőlény megváltását? Az érzőlények valódi megváltása számodra az, hogy hagyod az embereket, hogy tudjanak a fáról és megkapják a fát. Amint az emberek ismerik a fát, a fá szerint fognak cselekedni, ezt hívják az érzőlények megváltásának. Képességed a jövőben, amikor te magas szinten leszel, amikor embereket válthatsz meg, közvetlenül válthatsz meg embereket, ez egy másik történet lesz. Hétköznapi személyként vagy egy művelés gyakorló személyként ez minden, amit lehetsz megengedni az embereknek, hogy megkapják a fát, az minden érzőlény megváltása. Tehát népszerűsíthetjük és beszélhetünk erről, de nektek nem megengedett, hogy úgy adjátok tovább, ahogy én teszem azt, szemináriumokat és előadásokat tartva, a teljes mértékben tilos. Asszisztens központjaink találhatnak egy előadótermet és embereket szervezhetnek meg, hogy megnézzék a videószalagokat, vagy meghallgassák a hangszalagokat, és utána kijelölnek valakit, hogy tanítsa meg a gyakorlatokat. Az rendben van, senki sem taníthatja ezt a fát, senki sem képes arra. Ha bárki megteszi azok közül, semmi sem lesz a fálungon dolga, a saját dolgaik lesznek, ez aláása a fálundáfát. Teljesen képtelenek, hogy tanítsák ezt a fát. Azok a dolgok, amiket mondanak, nem menthetnek meg embereket. Ti hallgathatok audio felvételeket, ha ti. Például a tanítványaink megkérdezhetik. Amikor népszerűsítjük a művelési rendszert, hogyan tudjuk azt bemutatni másoknak? Az rendben van, bemutatni, mondhatjátok azt. Ti hangja a következőt mondta, az rendben van. De ne tulajdonítsátok a saját szavaitokat nekem. Ha saját szavaiddal beszélsz és azt mondod, hogy Liu Hongzhou mondta ezt, én mindig a fának okozol fát. Kérem, hogy mindenki szenteljen figyelmet a következő pontra. Ha bárki dolgokat változtat meg, vagy hoz össze valamit a fá alapján, az mind komoly kárt okoz a dálfának. Semmit sem ismerünk el belőle. Van egy másik kérdés is, amikor közülünk bárki terjeszti a művelési rendszert, és hagy más embereket, hogy megkapják a fát, neki nem megengedett, hogy díjat szedjen be, vagy pénzt keresen. Önkéntesen terjesztett a rendszert. Ne törekedjetek hírnévre és nyereségre, semmi más ne halmozatok fel, csak értemet. Miért szedhetünk be egy kicsi tandíjat, amikor egy szemináriumot tartunk? Tudjátok, ott van az élelem és szállás sok személyzeti tagnak, vannak anyagok, amiket ki kell nyomtatni, és a jövőben a művelési rendszer ki lesz alakítva és egy bázis felépítve, tehát nekünk gyűjtenünk el egy kicsi díjat. De ha mások teszik azt, nem tehetik azt senkinek sem megengedett. Amikor Sákyamuni tanította a fát annak érdekében, hogy az emberek ne fejleszék ki ezt a ragaszkodást a pénzhez és az anyagi dolgokhoz, nem engedte meg nekik, hogy bármilyen pénzt vagy bármilyen anyagi dolgot tartsanak. Semmit sem engedett nekik, hogy vegyenek csak egy kóduló edényt, és rábírta őket, hogy elhagyják az otthonaikat és leválasszanak minden vágyat. Az igaz művelésért felelősséggel tartozol magadnak, és ezen a módon kell tenned. Úgyhogy senkinek sem megengedett díjat gyűjteni, mindenki önkéntesen terjeszti a művelési rendszert, legyenek azok a Kínában élő tanítványok, vagy a külföldön élő tanítványok, mindenkinek ezen a módon kellene tennie. Valaki azt mondta, ha én a tengeren túlon vagyok, meg tudsz védeni engem, én azt mondom, mehetsz a holdra, mehetsz bárhova, én mindig meg tudlak védeni téged. A fásenneim, az minden ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Mivel az idő korlátozott, mi egy órát és 35 percet adtunk elő. Úgyhogy ez minden a művelési rendszer terjesztésének a kérdésével kapcsolatban. Megengedett támogatni a rendszert, de ne hagyjatok hátra nevet, és ne törekedjetek jutalomra. Tartsunk egy 5 perces szünetet, és azután meg fogjuk tanulni a második gyakorlatot.